Hallottam az előbb, hogy ez a szünet előtt az utolsó alkalom, és tartalmilag is a hármas angyal üzenet végéig sikerült eljutni, ahogy megértettem. És ez a mai alkalom, amely a küzdő imádságról szól, tulajdonképpen a hármas angyal üzenet utolsó mondatának is a legutolsó részéhez kapcsolódik. Tudjuk, hogy ez a hármas angyal üzenet utolsó mondata, hogy itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Egyedülálló kifejezés található itt a Bibliában. Ösztönösen talán könnyen úgy értjük, hogy egy olyan népről van szó, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézusban való hitet, de a Biblia szövegében félreérthetetlen, hogy itt egy olyan kifejezés van, ahol sehol másutt a Szentírásban, azt jelenti, hogy a Jézus hitét. És lehet, hogy első percre nem értjük ezt a kifejezést, vagy különösnek hat, hogy Jézussal kapcsolatban hogy beszélhetünk hitről, hiszen az embernek a szükséglete a hit. De a következő percben eszünkbe juthat, hogy Jézus emberfiaként, második Ádámként, csak is hitáltal ilyen győzelmes életet ezen a földön. Igaz, hogy az evangéliumokban egyetlen egyszer sem találkozunk azzal, hogy a hit szót szó szerint alkalmazná az Úr Jézus Krisztusra, de igen-igen sok olyan igét találunk, amelyek félreérthetetlenné teszik, hogy Jézus földi életében emberfiaként teljes mértékben az atyára támaszkodott. És ha megkérdezem, hogy mi a hitnek a lényege, akkor mindnyájan tudjuk, hogy a hit lényege az, hogy abszolút bizalom Istenben, és rábízni magunkat. Tehát önmagunk helyett, ahelyett, hogy önmagunkra támaszkodnánk, teljes mértékben ő rá támaszkodni. Ez az igazi hitnek a lényege. Egyetlen ilyen igét szeretnék idézni János evangélium a 6. fejezetéből, ahol a hit szó nélkül is nagyon egyértelműen Jézus hitéről szól az írás. Így olvasom János evangéliuma 6. fejezetében az 57. vers első részét. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek. Én úgy érzem, hogy ez a legtökéletesebb kifejezése az evangéliumokban annak, hogy Jézus mennyire hit által élt a földön, tehát nem önmagára támaszkodva, és nem önmagából, hanem ezt mondta, az atya által élek. Jézus ugyanúgy hitáltal igénybe vette a menny erejét küzdelméhez, győzelméhez, mint ahogyan nekünk erre szükségünk van. És Jézus ezt a hitet, ami őt fenntartotta, ami által élt a földön, imádságaiban gyakorolta, és imádságaiban erősödött meg ebben a hitben. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Jézus egyáltalán nem ment ki az élet harcterére addig, és anélkül, és azt megelőzően, hogy ő hitben meg ne erősödött volna imádságban Isten színe előtt. Tehát a hitet különösképpen az imádságban lehet gyakorolni, és az imádságban megerősíteni. Sajnos annyira távol vagyunk még attól, hogy igazi keresztényként tudjunk imádkozni, hogy nagyon téves fogalmaink vannak az imádságról. Sokszor azt gondoljuk, hogy az imádság arra való, hogy elmondjuk a Jóistennek a gondjainkat, kéréseinket. Hát informálni semmiképpen nem kell a Jóistent erről, mert hiszen Jézus mondta a hegyi beszédben, hogy az én mennyei atyám jól tudja, mire van szükségetek. Tudja, mielőtt kérnétek tőle. Tehát nem erre van szükség. Még nagyon sok minden csodálatos áldást rejt az imádság, de sokszor kevésbé ismerjük, hogy az imádság a hit gyakorlásának és a hitben való megerősödésnek az ideje, helye és alkalma. Jézus életében nagyon gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel, és különösképpen azt látjuk, hogy a Jézus tudta, hogy hogyan lehet küzdeni imádságban, és ezáltal hitben megerősödni. Mikor találkozunk Jézus életében azzal, hogy ő küzdött, hitbeli küzdelmet folytatott imádsága alatt Istennel? Gondolom mindenkinek azonnal eszébe jut a Getsemáné kertben lefolyt lelki küzdelem. Még szó szerint is így mondja a Biblia, hogy Jézus haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott. Így van a görög szövegben, hogy agóniában élet-halál küzdelemben imádkozott. Mindjárt ismerjük ezt a szót, hogy agónia, élet-halál küzdelem. Az a tény, hogy Jézus egy imádsággal nem nyugodott meg, hanem újra és újra elmondta, csak nem szó szerint, minimális kis változással ugyanazokat a szavakat, ez önmagában is tükrözi azt, hogy Jézus egy lelki küzdelmet folytatott a hitbeli győzelemért, ugyanazon kéréssel is újból és újból kellett a mennyei atya elé járulnia. De ha azt gondolnánk, hogy ez volt az egyetlen ilyen kiélezett küzdelem Jézus életében, tévedünk. Csak azt mondhatjuk, hogy ez volt a leghatalmasabb, ez volt a legsúlyosabb lelki küzdelem, amit láthatóan vívott a Getsemáné kertben. De rögtön hozzá kell tennünk, hogy a Golgotai kereszten is, a halála előtti pillanatokban is hatalmas hitbeli küzdelmet vívott, de ez nem volt emberi szemek számára látható, hanem Jézus lelkében és bensejében zajlott le. De ezen kívül az utolsó eseményeket, szenvedés történetét megelőzően is a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt olvassuk a 7. versben, hogy Jézus az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát ez az ige azt mondja, hogy Jézus testének napjaiban. Tehát ebben benne van az, hogy nem egyszer, sem kétszer, hanem ismételten. Tehát ez egy gyakori jelensége volt az ő földi életének. Amikor így fogalmaz, hogy testének napjaiban, az is benne van, hogy emberré válása, emberi mi volt a tette szükségessé. Emberi természete ezt a fajta imaküzdelmet. És amikor azt olvassuk, hogy erős kiáltás és könnyhullatás közben járult Istenhez, és ahhoz, aki őt a haláltól tudja megszabadítani, akkor érezhető, hogy ezek is hatalmas küzdelmek voltak, mert úgy érezte Jézus, hogy a halállal viaskodik, mert neki a bűn egyenlő volt a halállal, és azt mondja, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult Istenhez. Tehát ezek az ima küzdelmek is hatalmasak voltak, de ezek nem emberi szemek számára láthatóan zajlottak le. Sokan kérdezik, hogy vajon miért kíséri végig az evangéliumokat az a megjegyzés, hogy Jézus este már, amikor sötétedett, még fölment a hegyre, vagy elment egy puszta helyre imádkozni. Miért mondja azt, hogy még szürkületkör hajnalban elment imádkozni? Vagy például Lukács evangélium a 6. fejezetében olvassuk, hogy a 12 tanítvány kiválasztása és a hegyi beszéd elmondása előtti éjszakán, így írja a Biblia, az egész éjszakát Istennel való imádkozásban töltötte el. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon Jézus mit mondott imádságaiban Istennek. Még ha valaki hosszan imádkozik, és azt mondjuk, hogy egész éjszakát Istennel való imádkozásban töltötte el, ez kétségtelen ima küzdelmek ideje volt. Tehát emberi szemek számára láthatatlanul Jézus erős kiáltás, könnyhullatás közben járult Istenhez, aki képes megszabadítani őt a halálból. Erre utaltam arra, amikor azt mondtam, hogy Jézus ki se ment az élet harcterére, ki se ment a szolgálat mezejére, annélkül, hogy ezeket a lelki küzdelmeket imádságban Isten jelenlétével meg ne vívta volna, és ahogy Lukács evangélium a 6. fejezetében olvassuk, mikor egy például az Istennel imádságban eltöltött éjszaka után megjelent, akkor így írja az írás, hogy mindenki igyekezett a közelébe jutni, mert erő származott belőle, és mindeneket meggyógyított. Tehát isteni hatalommal, hatalmas lelki erővel és isteni hatalommal felvértezetten ment a szolgálat helyére. Szeretném hozzátenni azt is, hogy Jézus hitét gyakorolni, tehát, amit az ige mond, hogy Jézus visszajövetel előtt egy olyan népre van szükség, és egy profétikusan is mondja az ige, hogy egy olyan nép fog születni, egy olyan nép fog kialakulni, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, akkor ez azt jelenti, hogy megtanulják a küzdő imádságot Jézustól. Ugyanúgy megtanulják a hitet gyakorolni, és megtanulnak hitben megerősödni imádságban, mint ahogy ezt Jézus egész földi életében gyakorolta. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus hitét követni, az gyakorlatilag azonos azzal, hogy Jézus ima életét követni. Vagy imádságban való küzdelmet úgy megtanulni, mint ahogyan Jézus megtanulta. Megemlíthetjük azt is, hogy Jézus a hitnek a fejedelme. Jézus az, aki a leghatalmasabb és legcsodálatosabb példakép, aki tényleg agóniát vívott imádságban, nem egyszer sem kétszer életében, és a legsúlyosabbat a Getsemáné kertben és a Golgotai kereszten, amit ember felfogni sem tud, és emberi szavakkal teljesen leírni sem lehet. De vannak emberek is a Bibliában, hozzánk hasonló természetű emberek, akik szintén tudták, hogy mit jelent imádságban küzdeni, és vívtak ima küzdelmet. Aki legelőször eszünkbe jut, Jákob, hiszen róla szó szerint van megírva, hogy küzdöttél Istennel, és győztél. És tudjuk, hogy ez mire utal, a Jabbók révénél eltöltött éjszakára, ahol Jákob is imádkozott, tehát imádságban küzdött az Isten angyalával, hogy az a különlegessége, hogy végül láthatóan is megjelent néki az Úr, és egy látható fizikai küzdelem bontakozott ki. Ez azonban csak a tükörképe volt annak a lelki küzdelemnek, amely Jákob lelkében az egész éjszakai imádkozás alatt zajlott. Ez csak, hogy így mondjam, ilyen láthatóvá tétele volt annak a lelki küzdelemnek, amit ő vívott. De említhetnénk még másokat is. Például minden olyan eset, amikor azt látjuk, hogy valaki kitartóan imádkozott, újra és újra imádkozott, az mind ima küzdelem. Amikor Mózes addig imádkozott, míg az amállekiták fölött Izrael nem győzedelmeskedett, az is ima küzdelem volt. Amikor Illés 7-szer imádkozott, míg megjött az eső, az is ima küzdelem volt. Tehát Jézus Krisztuson kívül emberi mintái, emberi példaképei is vannak annak, hogy mit jelent Istennel imában küzdeni. És mindezek után próbáljuk meg is határozni ezt a kifejezést, hogy mit jelent imában küzdeni Istennel. Legelőször is azt a határozott megállapítást kell tennünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy Istennel szemben küzdeni. Még csak azt sem jelenti, végképpen nem jelenti azt, mint hogyha nekünk küzdenünk kellene azért, hogy az Atyát jó akaratra, szeretetre hangoljuk, vagy megnyerjük a mi gondolatainknak, vagy terveinknek. Szóval, hogy így mondjam, a küzdő ima, bocsánat a kifejezésért, nem egy érzelmi zsarolás, nem egy követelésben való kitartás. Itt nem Istennel szemben kell az embernek küzdeni, egészen más jelent. Ezt azért említem meg, mert nem tudom, hogy az ima életünkben nem tapasztaltuk el, hogy olykor az ember úgy észreveszi, hogy ahogy komolyan könyörög valamiért, szinte úgy eltévedne imádságában, lelkületében, vagy lelki hozzáállásban. Szóval akaratlanul is könnyű elcsúszni olyan vonalra, mintha az ember úgy érezni, hogy neki küszködni kell azért, hogy Istent megnyerje, vagy majdnem, hogy egy kicsit olyan követelés, olyan határozott, mint a még határozottabban, meg még határozottabban kellene őt kérni, hogy nekünk válaszoljon. Kedves testvéreim, ez tévút, ez nagyon, ha érezzük, hogy valahogy Sátán ebbe az irányba sodorna minket, vagy nem is feltétlenül Sátán, csak a mi tévedő érzéseink és gondolatunk, gyorsan helyesbítsük magunkat, és mondjuk azt, hogy Isten a szeretet, Isten az igazság. Jusson eszünkbe az az ige, hogy a megsújtott kősziklát, ugye, ami jelképezte Krisztus áldozatát, azt már csak kérni kell, szerint szóval kérni kell. És gondoljunk arra, hogy Istennél mi követelően soha föl nem léphetünk, Istennél csak az alázatos kérés pozíciójában szólhatunk, mert érdemünk semmi, egyedül Krisztusra építve kérhetünk. Tehát ezt azért említettem meg, mert van olyan kísértés is, amikor a küzdő imádságunk olyan emberi küzdelemmé válnék, ha az ösztönös érzéseinkre hallgatunk, és és tudjuk, jól ismerjük, hogy karizmatikus mozgalmakban is mennyire könnyű félreérteni azt, hogy tusakodás Istennel. Tehát, mintha követelnünk kellene, mintha még hangosabban kéne kérni, mintha még jobban kéne kérni, mintha fizikai erőt vagy lelki erőfeszítést kéne kifejteni, hogy kérjünk. Ez egy tévedés. Azt a lelkületet kell megtalálni, azt a hitet kell megtalálni, azt az összhangot kell megtalálni, hogy az Isten áldását elnyerjük. Tehát akkor még egyszer mondom, hogy a küzdő imádság az nem Istennel szembeni küzdelem, nem mint küzdőfelek állunk szemben, hanem így mondanám, egy Isten jelenlétében folytatott, Isten láthatatlan jelenlétében folytatott, és az Isten segítségére való támaszkodó küzdelem azért, hogy tiszta szívet nyerjünk és elnyerjük az Isten áldását. Még egyszer mondom, tehát az Isten jelenlétében és az Isten segítségére támaszkodó és az Isten ígéreteibe kapaszkodó lelki küzdelem azért, hogy tiszta szívhez jussunk, és a kért, kívánt áldást az Istentől elnyerjük. Remélem, hogy a továbbiakban ezt jobban meg fogjuk érteni, csak előre bocsátottam ezt az alapvető félreértés eloszlatást és meghatározást. A következő kérdésem úgy hangzik, hogy mikor van szükség küzdő imádságra? Hiszen nem minden imádságunk küzdelem. Van, amikor csak kicsordul a szívünkből a hála, és egy boldog hála imát mondunk. Van, amikor olyan nagyon békességes megnyugvással, olyan hamar érezzük, hogy Isten jelenlétébe jutottunk, és olyan könnyen hozzátalálunk, mikor van szükség a küzdő imádságra. Szeretném felsorolni mindazokat az eseteket, vagy alkalmakat, amikor a küzdő imádságra szükségünk van. A legelső dolog, amit említenék, hogy sokszor már az igazi ima megkezdéséért is ima küzdelmet kell folytatnunk. Amikor Sátánnak az elbátortalanító, bennünk olyan ellenérzéseket, vagy csüggettséget, vagy csak egyszerűen fásultságot, fáradtságot, vagy egyszerűen csak kedvetlenséget támasztó kísértéseivel, szinte megfoghatatlan kísértéseivel szemben, már azért is egy küzdelmet kell folytatnunk, hogy egyáltalán az igazi imádkozást elkezdjük, és Isten jelenlétébe jussunk. De ismerjük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 6. verset, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá folyamodnak. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hit az az imádságnak csak egy kiinduló pontja. Hát mi sem egyszerűbb, hát hiszük, hogy Isten létezik, és válaszol az imádságainkra. De most olyan nézzünk olyan igazán őszintén magunkra. Hát ez az ige, hogyha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá folyamodnak, vagyis válaszol nekik. Ezt ne ilyen abszolút általános értelembe értsük, hogy ezt úgy általában hinnünk el, hanem abban a pillanatban ennek a hitnek elevennek kell lenni, amikor imádkozunk. Hogy Isten most titkon néző, láthatatlanul jelen van, én hozzá beszélek, én el akarok jutni az ő székéig, én hiszem, hogy nekem válaszolni fog. Nos, hogy ebbe a lelki állapotba jussunk, ez az erős meggyőződés legyen bennünk, ez a lelki kapcsolat létrejöjjön, ez a híd tényleg meglépüljön Isten között és közöttünk, ez sokszor önmagában imaküzdelemet igényel. És hányan és hányan vannak, akik feladják az imádságot ilyenkor, és nem vívják meg ezt a küzdelmet. Ez az ember egyik legnagyobb tévedése. Az ember talán olyan áhítozást érez, vagy szükségletet, ha nem is érez vágyat, de a szükségletet, hogy imádkozni kell. És akkor megpróbálunk imádkozni, jön ránk fásultság, kedvetlenség, fizikai fáradtság. Legtöbbször a Sátánnak ennyi elég, ilyen egyszerűen eltérít minket az imádkozástól, hogy fizikailag fáradtak vagyunk. És akkor azt mondjuk, hogy most nem megy. Vagy most valami, vagy pedig egy pszichikai nyomástra azt mondjuk, hogy hát, én most nem vagyok alkalmas diszpozícióban, alkalmas lelkiállapotban, majd. Pedig igazából sose volna szabad engednünk ennek, hanem minél többször ezt bátorítóan szeretném mondani, minél többször megvívjuk ezt a küzdelmet, hogy most itt komolyan vegyem, hogy Isten létezik és válaszol, és figyel rám, és én az ő székéig el akarok jutni. Ezt a küzdelmet minél többször megvívjuk, hogy valódi összeköttetés létesüljön Isten között és közöttünk, annál könnyebben látalálunk erre. Annál jobban, egyszerűbben és természetesebben találunk rá erre az útra, valahányszor imádkozunk. Szeretném még idézni Mózes első könyve 15. fejezetéből a 11. és a 12. verset. Ugye Mózes, illetve bocsánat, Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy szövetséget fog vele kötni, úgy, ahogy akkoriban ez szokás volt, és meg fog jelenni valamilyen módon, és utasítást adott Ábrahámnak, hogy a kor szokása szerint áldozati állatokat hasítson ketté, hogy a szerződő felek közöttük átmenjenek, és hogy valamiképpen az Isten is meg fogott jelenni, és bizonyságul Ábrahámnak, nem csak Ábrahám halad keresztül a kettéhasított áldozati állatok között, hanem Isten is át fog haladni ott valamiképpen. És Ábrahám erre várakozott. Olvassuk a 10. versben, hogy elkészítette úgy, ahogy az ilyen szövetségkötéshez elkészítették az áldozatot. És a 11.-12. verset szeretném olvasni. És ragadozó madarak szálltak a hústarabokra, de Ábrahám elűzte azokat. És lőn naplementekor mély álom lepte meg Ábrahámot, és émi rémülés és nagy sötétség szállt őre át. És csak ezután jelent meg az Úr. Nem tudom, valaki valamikor gondolkozott-e már ezen. Milyen titokzatos, vajon miért volt ez? Hát ez egy tökéletes ábrázolása annak, hogy Sátán hogyan igyekszik minket visszatartani az Istennel való kapcsolattól. Jönnek a ragadozó madarak. Ellen White azt írja egy helyen, hogy a ragadozó madarak, azok jelképezik azokat a rossz gondolatokat, vagy ha nem is rossz gondolatok, vagy nem is csúnya gondolatok, hanem hétköznapi gondok. Azok a gondolatok, amelyek jönnek, mint a ragadozó madarak, hogy eltereljék a figyelmünket, és eltántorítsanak attól, hogy imádságban Isten színe elé jussunk. De mit csinált Ábrahám? Megadta magát a ragadozó madaraknak? Nem, ő hűségesen űzte el a ragadozó madarakat, és várt az Isten érkezésére. Na, így kell nekünk is elűzni ezeket a gondolatokat, fogjul ejteni ezeket a gondolatokat, és nem engedni, hogy ezek eltántorítsanak az igazi ima szándéktól. Aztán milyen érdekes, ahogy folytatja tovább. Aztán mély álom lepte meg, mintha egy nagy fizikai fáradtság, bágyadtság érte volna. Aztán még érdekesebb, azt mondja, rémülés és nagy sötétség szállt rá. Valamilyen szorongó, ellenkező, furcsa érzések. Aztán nagy sötétség, mintha csak el akarná választani Isten jelenlététől. Testvérem, átvitt értelemben átéltünk milyen élményt. Imádkozni szeretne az ember komolyan Isten színe elé jutni, és Sátán jön ezekkel. Vagy a méltatlanság érzése, vagy kedvetlenség, fáradtság, vagy egy olyan üresség, vagy sötétség. Nem is tudok az Isten jelenlétébe jutni. Nos, tanuljuk meg, hogy ezeknek ne engedjünk. Ábrahám mindezeket legyőzte, és készült az Istennel való találkozásra. Tehát erre mondtam azt, hogy sokszor már az igazi ima elkezdéséért is ima küzdelmet kell folytatni. Ugye nem baj, hogyha ilyenkor az imádságot 3-4-szer kezdjük el, és azt mondjuk, Uram, bocsásd meg nékem, hogy olyan hétköznapi dolgok jutottak eszembe. Bocsásd meg nekem, hogy kikapcsolódott a figyelmem, de ez segíts nekem. Na ez az, amikor rátámaszkodunk az Isten ígéretére, amikor őt segítségül hívjuk, és azt mondjuk, segíts nekem, mert én el akarok jutni hozzád. Én szívemből vágyom most, hogy áldást és erőt nyerjek tőled. A következő eset, amikor szükségünk van a küzdő imára, a csüggedés és a félelem. Amikor elcsüggedünk, most elsősorban arra gondolok, hogy a körülmények miatt, az élet nehézségei miatt, és félelem van bennünk a jövő miatt. Amikor teljesen kilátástalannak, sőt félelmetesnek, minket összeroppantónak látszik minden. És úgy érezzük, hogy itt csak sötétség és borzalmak következnek. Ezzel szemben kell ima küzdelmet vívni. Tegnap este nálam egy kis ima óra volt, és olvastuk a Proféták és Királyok című könyvből a Dániel az oroszlánok vermében című fejezetet éppen, és abban a fejezetben azt írja, hogy az Isten gyermeke a megpróbáltatás idején éppen úgy gyakorolja a hitét, és éppen olyan nyugodtan, és éppen olyan természetesen folytat tovább mindent. Hát nem írja Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különböző kísértésekbe juttok, különböző megpróbáltatásokba juttok. Az lesz az első hitgyőzelmünk, amikor újra ránk szakad az égbolt, úgy tűnik, valami nagy megpróbáltatás jön, és ami első érzésünk nem a pánik, nem a kétségbeesés, nem a csüggedés, nem az, hogy jaj Istenem, mi lesz, nem az, hogy Istenem, miért engedted meg, hanem ha ilyenkor egy ima küzdelmet tudunk a Jóistennel folytatni, ahol megszabadulunk a félelemtől és a csüggedéstől, és teljesen a Jóisten kezébe tudjuk tenni ezt a dolgot, és ebben meg tudunk nyugodni. Ha kell, folytatjuk ezt az imádságot, de alapvetően meg tudunk nyugodni abban, hogy Isten kezében van az ügy. Az ilyenfajta ima küzdelemnek a példáját láthatjuk számos zsoltárban. Figyeljük meg, hogy a zsoltáros csüggetten kezdi, kétségbe esetten, és a Zsoltáron belül egyszer csak látjuk, hogy emelkedik fel Istenhez, megnyugszik, leteszi minden terhét. A végén már Isten dicséretét zengi, és a teljes reménységét és bizakodását fejezi ki. A legszebb ilyen Zsoltár a 42.-43. Miért csüggetsz elé lelkem, miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítónak és Istenemnek. Ugye ez az, amikor az ember a saját lelkével beszél, ez az, amikor kapaszkodik az Istennek az ígéreteibe, az Istennek a kegyelmébe, hogy elűzze a félelmet. A hit az egy komoly gondolkodásbeli fegyelem. A hit ez azt jelenti, hogy a mi saját érzéseinkkel, netántán a saját lázongó érzéseinkkel, netántán a mi emberi félelmünkkel szemben kapaszkodunk az Isten ígéreteibe, és az Isten segítségébe, és végül elnyerjük a megnyugvást, az áldást, a reménységet. Ellen Gould White írja a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy amikor a csüggedés olyan hullámai csöpörnek át az ember lelkén, amit emberi nyelvvel kifejezni sem lehet, milyen kevesen kapaszkodnak rendíthetetlen hittel Isten ígéreteibe. Küzdeni Istennel imában milyen kevesen tudnak, és nem is tudják, hogy az mit jelent. Ismerjük ezt az idézetet? Nagy Küzdelem című könyvben megtalálhatjuk a Nyomorúságos idő című fejezetben. Ott írja Jákob küzdelmére is utalva, és ezt mondja, hogy mikor a csüggedés olyan hullámai söpörnek át az ember lelkén, amit szinte kifejezni sem lehet, milyen kevesen kapaszkodnak rendíthetetlen hittel Isten ígéreteibe. Tehát ezt a képletes nyelvet úgy képzeljük el, mintha lennénk egy hullámzó vízben, és a hullámokkal szemben, amelyek elsodorni akarnak, rendíthetetlen hittel kapaszkodni az Isten segítségébe. Ez olyan, mintha a csüggedés elnyelni akarna, mintha a félelem legyőzni akarna, de mi mégis az Isten ígéreteibe és az Isten kegyelmébe kapaszkodunk. Hadd tegyem hozzá, hogy Jézus vívta a csüggedéssel, a félelemmel szemben a leghatalmasabb hitküzdelmet, olyat, amelyet ember soha nem vívott. Akkor, amikor a kereszten elhangzott a fájdalmas jajkiáltása, én Istenem, miért hagytál el engem? És amikor fizikailag legyengülten, a halál közelében, korom sötétségben, ahol egy reménysugár nem mutatott arra, hogy az atya mégis szereti őt és meghallgatja az imáját. Ebben az Istentől való teljes elhagyatottságban, ebben a külső sötétségben, ami még fizikailag is látható volt, Jézus néhány perc alatt átküzdötte magát ehhez a hittel teljes fohászhoz. Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát ez a csüggedéssel szemben a küzdő ima. Olyan szépen írja le Ellen White a Jézus élete című könyvben, ajánlom, hogy mindenki olvassa el. Azt írja, hogy ebben a teljes sötétségben egy reménysugár sem mutatott a feltámadásra, és Jézus abba kapaszkodott, hogy ő mindenkor azt cselekedte, ami az atyának kedves, abba, hogy az atyának igazságos jelleme van, és hogy ez helyettesítés, és az igazságos atya nem hagyja őt a sírban, és azt mondja, ez a tudat lassanként eloszlatta Jézus félelmét. És utána hozzátesz egy mondatot, Jézus hitáltal győzött. És hittel mondta ki az Istentől való teljes elhagyatottságban, a külső-belső sötétségben és kietlenségben, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Testvéreim, vívunk-e a csüggedéssel szemben ilyen küzdelmet? Ez azt jelenti, hogy még semmit nem látunk, még semmi nem változott meg, még korom sötétség vesz körül, de mi lelkünkben belekapaszkodunk az Isten segítségébe, és megnyugszunk, és elnyerjük a bizonyosságot, hogy ő meghallgat. És nem félünk, és nem gyötrődünk. A küzdelmet ugyan folytatjuk az imádságban, de az alól a szorítás, az alól a nyomás alól, az alól a rettegés alól felszabadulunk. Ezek az igazi hitgyőzelmek. Szeretném megkérdezni, hogy mire utal Pál apostol, amikor azt mondja, hogy nem csüggedünk, hogyha a hegyek omlanának is a tenger közepébe, lesz még ilyen élményünk a végidején? Meg kell küzdeni a félelem és a csüggedés kísértésével? Lesz olyan, hogy Istentől és emberektől elhagyatottnak érezzük magunkat? És lesz olyan, hogy Isten látszólag nem válaszol az imádságra? Ugye tudjuk, hogy a hétcsapás ideje ilyen idő, amikor úgy tűnik, mintha ki lennének szolgáltatva. Ugye ez erre írja azt Ellen White, hogy Isten népeinek is kell inni abból a keserű pohárból, amiből Jézus ívott. Mert a szeleket szabadon enged Isten, úgy tűnik, hogy ők kiszolgáltatottak, úgy tűnik, hogy emberi segítség nincs, és Isten még nem szólal meg, Isten még hallgat. És ilyenkor nekik is hitküzdelmet és imaküzdelmet kell folytatni a félelem ellen, és belekapaszkodni Isten segítségébe. De még mi nem vagyunk hozzáedződve ehhez az időhöz, sokszor már a mi mai életünk is tele van félelemmel, aggodalommal, és már ma kell ezt gyakorolnunk. Ugye erre mondja azt Jeremiás próféta a könyvében, hogy ha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, akkor hogyan versenyezhetnél a lovasokkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Ugye értjük a hasonlatot. Ha valaki kételkedni és aggódni akart, ott állnak a vizek egyrakásban, áradás idején, fölül állnak meg, és lefelé folyik a víz, na ki merne belerépni a mederbe, ugye? Ugye mit cselekednél a Jordán hullámai között? Hiszed-e, hogy az Isten azokat féken tartja? Mert ígéretet adott, mert ő indított el ezen az úton. Tehát hatalmas hitbeli leckéket kell vennünk, hogy a végidő megpróbáltatásaira felkészüljünk. A következő alkalom vagy eset, amikor hitbeli küzdelemre van szükség, ez amikor a bűneinkkel küzdünk. És ennek is kétféle formája lehet, az egyik, amikor a bűntudat gyötör, és a bűnnek a terhe és a bűn bocsánatért küzdünk. Legelőször is azt szeretném szomorúan megállapítani, hogy sokszor azért nem vívunk ilyen küzdelmet, mert nem vesszük komolyan, hogy a bűn terhétől meg kéne szabadulni, és a bűnbocsánatot magától, Istentől elnyerni. Sokszor csak szipeljük szépen a rossz lelkismeret, valahol ott úgy leküldve a pincébe, hogy ezt mondta valaki, hogy a rossz lelkismeret az olyan, mint a pincébe zárt kutya, és onnét is felfelugat, de a hasonlat nem tökéletes, mert ezt a kutyát teljesen el lehet hallgattatni. És tudjuk, hogy a lelkismeret annyira megfordulhat, hogy végül önigazolássá válik, és az ember teljesen meg tudja magát nyugtatni. Tehát ne nyomjuk el a bűntudatot magunkban, ne nyomjuk el a lelkismereti aggodalmat, a bűnre bocsánatot kell nyerni. És ima küzdelmet kell folytatni Istennel, hogy a bűnbocsánatot elnyerjük. Ugye ennek a legcsodálatosabb példája Jákob. Hát mi okozta Jákobnak azt a hatalmas küzdelmét? Hát azt mondjuk, hogy emberileg nem lett volna oka félni, hát nem Isten küldte, hogy indulj haza a te hazádba, nem tapasztalta, hogy Isten vele volt. Még nem sokkal azelőtt, hogy odaértek a jabbók révéhez, látta, hogy Isten angyalai veszik körül a táborát. El is nevezte a helyet Mahanaimnak, ami azt jelenti, hogy Isten tábora. És mégis félt. Mert utána belekerült egy olyan helyzetbe, hogy hiába tett meg emberileg mindent, semmi nem változtatott azon, hogy újabb és újabb követek hozták a hírt, a bátyja rendületen jön 400 fegyveressel. És ő tudta, hogy ott van az anyák és a gyermekek és a nyájak és az ártatlanok serege, és ő és semmiféle védekezésre nem képes. Emlékszünk, mit mondott az imádságában? Félek, hogy eljön és levágja az anyát a fiakkal egybe. És gondoljunk meg, hogy még mi jött ehhez hozzá, a felelősségérzet, hogy ő sodorta a családját ebbe a helyzetbe, mert végül is az ő bűnének a következménye az egész helyzet. A bátyának a bosszúja még mindig eleven, és ő indult el. És most ilyenkor, mikor az ember csak ezzel a fekete valósággal találkozik, ugye akkor az gondolatai lázasan és zavarodottan kavarognak, és félelmet és felelősséget érzett Jákob. És akkor mi volt az, amit föl tudott vérni? Azt, hogy itt egy segítség van, ha Isten lenyúl az égből és beleavatkozik. Nincs. Emberi nincs. Senki nem fogja megakadályozni. Ézsaut 400 fegyveressel szemben semmiféle ellenállást vagy védekezést kifejteni nem tudnak, elfutni, elmenekülni nem tudnak. Itt nincs senki, akit segítségül lehetne hívni. Szóval ez, hogy így mondjam, logikai alapon teljesen elveszett helyzet. Egy lehetőség van, ha az Isten az égből beleavatkozik. És akkor mi volt az, ami Jákobot foglalkoztatta? Hogy de vajon az, hogy ő így találkozik a bűne következményével, ahogy betette a lábát a régi ősi földre, a szülőföldjére nem azt jelenti el, hogy Isten nem bocsátott meg, és most a bűnével szembesülik el. És akkor Jákob tudta, hogy Isten egy esetben fog segíteni, ha ő teljes bűnbocsánatot nyer, ha bizonyos, hogy bűnőt Istentől el nem választja. Biztos, hogy Jákob korábban mélyen megbánta az ő bűnét, amit elkövetett. Biztos, hogy a jó Istentől ismételten bocsánatot kért, és hitte, hogy Isten megbocsátott. De most itt találkozott megint, amíg mindig él ennek a következménye, és elfogta a rettegés, hogy vajon Isten valóban megbocsátott-e. És ő abban nem kételkedett, hogy Isten meg tudja szabadítani. Neki a döntő az volt, hogy bizonyosságot nyerjen, hogy Isten megbocsátott. Mert akkor minden megoldott. Ha pedig Isten nem bocsátott meg, akkor ez egy teljes bizonytalanság, hogy mi lesz a kimenetele ennek a találkozásnak. Tehát Jákobnak ez a hallatlan lelki küzdelme, ami végül kiábrázolódott egy látható fizikai küzdelemben, hogy az Isten akarta így, hogy így mondjam, megmutassa, hogy az izmaival küzdve Jákob, az a tükörképe legyen annak, hogy a lelkében milyen küzdelmet folytatott. És ugye tudjuk, hogy mit mondott, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Nem mondok le az üdvösségről, nem mondok le a bocsánatról. Nekem ez jelenti a mindent, az életet, az üdvösséget, a megoldást. Testvéreim, megkérdezem, hogy életünkben mindnyájan követtünk el hibákat, nagy hibákat is, amelyekkel megszegtük Istennel való szövetségünket. Vajon ez a bűnteher még megvan, vagy ez abszolút bizonyosak vagyunk, hogy Isten megbocsátott? A bűnbocsánatot nyerjük el, és ne várjuk meg az életben azt a helyzetet, amikor ott vagyunk egy kiszolgáltatott helyzetben, ha előbb nem, akkor a végidején. És amikor a végidején ott vagyunk kiszolgáltatva, akkor fog el a rettegés. Vagy vajon az én bűnöm igazán megbocsátotta, én elnyertem-e a bűnbocsánat bizonyosságát. Biztos lehetek abban, hogy Isten leszáll az ő szent trónjáról, hogy segítsen. Nagyon könnyen megnyugtatjuk magunkat, hogy hát hivatkoztam Jézusra, mondtam, hogy Istenem, bocsáss meg. De hogy nincs bennünk az az igény, hogy elvegyem Isten kezéből a bűnbocsánatot, hogy én ezt az áldást, hogy ő a Krisztusért megbocsátott, hogy levettem róla a bűneidnek terhét. Vagy azt a szót halljam, amit Nátán közvetített Dávidnak, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Szóval ez sokszor hiányzik belőlünk. Gondoljuk végig az életünket, és ne haladjunk az életutunkon tovább, annélkül, hogy egy ima küzdelemben el nem érnénk azt, hogy tudjuk, hogy az Isten megbocsátott, hogy a bűnünknek a terhét elvette, és az minket nem fog terhelni, sem a következő életünkben, és nem a végidején, nem a hét csapás idején, amikor meg kell állnunk a nagy küzdelemben. Olyan jó lenne, ha mi sokszor mondanák el, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Idéznék egy mondatot megint csak Ellen White-tól, az Üzenet az ifjúsághoz című könyvből. Azt írja, maradj Isten színe előtt, míg a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed, és a lelkedben kimondhatatlan vágyak nem kelnek az üdvösség után. Érdekes tanács, még egyszer mondom, maradj Isten színe előtt, míg a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed, és míg benned kimondhatatlan vágyak nem kelnek az üdvösség iránt. Kitartottunk már így imádságban? Tudjuk, mit jelent imában küzdeni a bűnbocsánat elnyeréséért, az áldás elnyeréséért? A következő, amiről szeretnék szólni, ugye az előbbire Jézus nem példa, mert ő neki soha nem kellett bűnt, elkövetett bűnt megbánni. Ilyen küzdelmet Jézusnak nem kellett folytatni, ez a mi nagy szükségletünk. A következő viszont, amiben már Jézus ismét példakép, a természetünk belső ellenkezését legyőzni. Erre példa a Getsemáné kertben vívott küzdelem. Szeretném nagyon világossá tenni, hogy Jézus nem bűnnel küzdött. Szinte minden évben, amikor a főiskolán tanulunk Krisztus áldozatáról, majdnem mindig megkérdezi valaki, hogy Jézus bűnös lett-e volna-e, ha leteszi a keserű poharat a Getsemáné kertben, és nem tudja meghozni az áldozatot, végül is visszariad. És sokszor egyesek válaszolják, hogy igen, hát hiszen nem az atya akaratát teljesítette volna. Azonban talán többen emlékeznek rá, hogy Ellen White ezt írja, hogy Jézus ártatlanul állhatott volna mennyei atya elé, ha nem tudja elviselni ezt, és nem tudja ezt az áldozatot meghozni. Tudjuk, hogy mi ennek a magyarázata? Valaki egyszer így tette föl nekem a kérdést, hát a törvény betöltése a szeretet, hát akkor Jézus nem töltötte volna be a szeretet parancsot, ha ezt nem hozzá megértünk. Erre a helyes válasz az, hogy sok mindent lehet tenni a szeretet, a törvény betöltéséért, hogy az igazi szeretet legyen, de a kárhozatot megízlelni, a kárhozatot vállalni a másikért, ez azon is túl van, hogy a törvény betöltése. Isten igazságtalan lenne, ha ezt bárkitől elvárná. Ez csak önkéntes áldozat lehet. Igen, Jézus nem vétkezett volna, ha ezt a kimondhatatlan, elképzelhetetlen áldozatot nem tudta volna meghozni. Jézus ártatlanul állhatott volna atya elé. Jézus nem csak betöltötte a törvényt, hanem valamit kifejezhetetlen magasságban cselekedett, amire csak az Isten szeretete képes, hogy a kárhozatot is elviselje teljes súlyával önként az emberért. Tehát nem úgy példán Jézus Getsemáné beli küzdelme, hogy ő bűnnel küzdött volna, vagy bűnös természettel küzdött volna, mert Jézus lelkében soha nem adott helyet a bűnnek. De egy dologban mégis van párhuzam. Jézus azért küzdött, hogy ne önmagának kedvezzen. Ugye így mondja a Római Levél 15. fejezetében, hogy Jézus nem önmagának kedvezett, hanem megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Tehát akkor Jézus hozzánk képest kimondhatatlan magasságban vívta meg a küzdelmet, de a küzdelem lényege mégis az volt, hogy nem önmagának kedvezni. És mi vajon ilyen küzdelmet vívtunk-e Isten jelenlétében és Isten segítségére támaszkodva? Nekünk a bűnnel kell, nekünk kifejezetten a bűnnel kell, nem ekkora áldozat, önkéntes áldozat hozatalért, hogy ne önmagunknak kedveskedjünk, hanem azért, hogy ne önmagunknak kedveskedjünk úgy, hogy inkább a bűnnek engedünk, és inkább választjuk a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, mint az Isten igényének az igazságát, mint az Isten nyilvánvaló parancsszavát. Nekünk ezzel kell küzdelmet folytatnunk. És vívtunk-e már ilyen küzdelmet, hogy elkezdjük másodszor, harmadszor, érezzük, hogy a szánkkal mondjuk, hogy Uram, szabadíts meg ettől a bűnömtől, de érezzük, hogy a szívünkben azt mondjuk, még ma nem. Vagy a szívünkben azt mondjuk, hogy azért, ha mégis beleesem, bocsáss meg. Vagy nem mondjuk ezt ki, de úgy érezzük, hogy mégis ragaszkodunk hozzá. Mondjuk Istennek, hogy szabadíts meg, de kétszívű módon imádkozunk. Tipikus kétszívű módon, mert a szánkkal mondjuk, őszintén itt is gondoljuk. A lelkismeretünkben is így érezzük. De ott érezzük az ellenkezést saját magunkban, a tiltakozást, és belül a tudatunk alatt tudjuk, hogy nem fogjuk letenni azt a bűnt, és nincs meg bennünk, nem jutottunk el odáig, hogy inkább Istent válasszuk, mint a bűnt, és mégis abba hagyjuk az imádkozást, és egy megoldatlanságban fölállunk az imádságtól, és azt mondjuk, hogy megnyugtatjuk a lelkismeretünket azzal, hogy hát azért én kértem az Urat, hogy szabadítson meg. Emlékszünk arra, hogy mit mond Jakab apostol? Azt mondja, hogy ne gondoljuk azt, hogy a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember kaphat az Úrtól. És Jézus azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltuk, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát ilyenkor mi a teendő? Mi a teendő akkor, hogyha az eszemmel, a lelkismeretemmel tudom, és őszintén úgy gondolom, hogy tényleg meg kellene szabadulni ettől a bűntől, szeretnék is, elmondom a Jóistennek. De közben én magam is érzem a szívem ellenkezését, és tudom, hogy nem kértem teljes szívvel, és tudom, hogy nem vagyok kész arra, hogy én itt az Istent választam inkább. Akkor ezzel a bizonytalansággal fölkelünk az imától, és megyünk tovább, biztos, hogy vereséget szenvedünk újra-újra, és mindig mélyebb és rosszabb állapotba jutunk. A feladat az, hogy kitartani az imádságban. Ahogyan Jézus mondta, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Testvéreim, hatalmas mondat. Amikor az ember elismeri, hogy az én akaratom el akar válni a tiédtől. Én tudom, hogy mi a te akaratod, de én érzem, hogy az én akaratom mást akar és másfelé húz. És ez az embernek a leghatalmasabb döntése, ez az, amikor megtagadja magát az Úrért, az ő igazságáért, és azt mondja, ez is az én döntésem, én magamtól nem tudom megtenni, de kimondom, de kérlek, én kérlek, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Testvérem, érezzük, milyen csodálatos dolog ez? Ez az ima kérés, ez valami felfoghatatlan dolog, amikor az ember azt mondja, hogy Uram, én nem tudom megváltoztatni, én a szívem erre húz, én ezt akarom. De én kérem, én döntöttem, és kitartok az imádságban, itt maradok a te színed előtt, míg ez teljesen nem azonosul az én akaratom a tiéddel, míg ez az ellenkezés meg nem szűnik. És én mondom ki, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Önmagammal szemben mellette döntök, és kérlek, kérlek, hogy a te akaratod legyen meg. És ugye tudjuk, hogy Jézus utoljára már harmadszor hogy imádkozott? Ha el nem múlhat tőlem-e pohár, legyen meg a te akaratod. Már eltűnik az, hogy atyám, ha minden lehetséges tőlem, vedd el a poharat. Mert ugye az első imában miért elszak, vidd el ezt a poharat. És Jézus addig tart ki, míg ki tudja mondani teljes bizonyossággal, legyen meg a te akaratod. Ezt nem lehet eleget tanulmányozni életünkben Jézus Getsemáné kürtben vívott küzdelmét. Ismétlem, hallatlan magasságban vívta meg hozzánk képest, de az, hogy a természetnek az ellenkezésével szemben az Isten akarata mellett dönteni, és az Istent kérni, hogy az ő akarata legyen meg a mi életünkben, ebben a tekintetben csodálatos példakép Jézusnak a Getsemáné kertben vívott imádsága. És milyen csodálatos dolog, mikor minden ellenkezés megszűnik. Ugye Jézus tudta azt, hogy ha ő nem győzné le a emberi természetének a félelmét, az ellenkezését teljesen ott ebben az imaküzdelemben, akkor tudta, hogy Sátán meggyengíteni és elveszteni a sötétség hatalmaival szembeni küzdelmet. És így kell nekünk is tudni, ha én kimegyek az élet harcterére, ha Sátán heves kísértéseinek a színterére oda megyek, annélkül, hogy kitartottam volna addig, amíg a kétszívűség meg nem szűnik, amíg nem tudom teljes szívből mondani, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az enyém, akkor biztos, hogy vereséget szenvedünk. Na erre utal Pál apostol, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy még vérig nem áltattatok ellen tusakodva a bűn ellen. Úgy van az eredeti szövegben, nem úgy, hogy végig, hanem vérig nem állottatok ellen tusakodva a bűn ellen. És ez Jézus Getsemáné kertben vívott küzdelmére utal, amely, ahogy említettem, nem a bűnnel vívott küzdelem volt ugyan, de az Isten akaratával való összhangért vívott küzdelem, az emberi természetnek a más irányú vágyával vagy ösztönzésével szemben. És milyen intés ez nekünk, még vérig nem állottatok ellen tusakodva a bűn ellen. Nem mondjuk azt, hogy nem tudok győzni, nem tudok megoldani egy problémát, mert akkor az úr szelíd szava azt mondja a fülünkbe, még vérig nem állottatok ellen tusakodva a bűn ellen. Még nem próbáltátok meg küzdő imádságban legyőzni a kísértő gonoszt, a fogságban tartó gonoszt. És ezután szeretnék szólni arról, hogy még mindig van további területe a küzdő imádságnak, ez pedig az, amikor valaki más emberért küzdünk, aki Sátán fogságában vergődik. Találunk erre példákat a Bibliában? Azt a megjegyzést teszi a Biblia Mária Magdalénával kapcsolatban, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. Ellen White azt a megjegyzést írja, hogy Jézus 7-szer élte át a démoni lelkek érte folytott küzdelmét. Mit gondolunk, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Jézus imádkozott érte, és egy ima küzdelemmel szabadította meg a démonok fogságából. Ismét és ismét. Milyen döbbenetes lehetett, gondoljuk meg, 7-szer visszaesett. És Jézus ima küzdelmet folytatott, 7-szer élte át lelkében a némoni lelkeknek az érte való küzdelmét. De tulajdonképpen ima küzdelmet folytatott Ábrahám is, amikor ismét és ismét az Úr elé hárult, hogy Sodomában, ha csak 10 igaz van is, csak az Isten elneveszítse, mert igazán nem tudta be elviselni ezt a gondot, hogy elvész, emberek elvesztenek. Említette már, hogy Mózes is ima küzdelmet folytatott az amálekitákkal folytatott csata idején. Ugye, amíg a keze fölemelve volt, és amíg az imát folytatta a csata Izrael javára dőlt, amikor leeresztette, akkor az ellenség javára. És szeretnék most olvasni egy nagyon érdekes idézetet a bizonyságtételek első kötetéből. Nem hiszem, hogy sokan ismerik. Roppant fontos ez a részlet, amit szeretnék idézni. Még előzőleg megemlíteném, hogy másokért való és Isten művéért, mert nem csak egyes személyekért, de Isten művéért is lehet ilyen ima küzdelmet folytatni, és nagyon sokszor kell is. Gondoljunk csak arra, hogy ilyen ima küzdelmet folytatott Dániel, ami Dániel könyve 10. fejezete jegyez fel. És ez a történet nagyon jól mutatja, hogy sokszor a bőjt támogatja ezt. És ez olyan hosszantartó, ugye, így mondja, kívánatos étket nem ettem 3,7-ig, mert érezte, hogy itt a démonoknak a munkájáról van szó, és ezek akarják a perzsa fejedelmet elfordítani attól, hogy Isten akaratát cselekedje. És mi történt egy ilyen imaküzdelemre, amit Dániel folytatott? Nem csak bőjtölt, imádkozott, igazán, buzgón, szüntelenül könyörgött a Jóistennek. Mert mit mondott a mennyei szózat, amikor megszólította a 21 nap után? Attól a naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istened előtt. Csodálatos megfogalmazás, nem? Dániel eltökélte, hogy ő kitart a könyörgésben, hogy ő szívét adja a könyörgésre. Hogy az Istennek a közbeavatkozását az ő népe javára elnyerje. És jött az Isten angyala, és mi volt a válasz rá? Csodálatos a befejezés. Azt mondta, hogy ott már egy angyal fejedelem küzdött egy ideje, de azt mondta, Perzsia fejedelme ellenem állott. És végül kijelent meg, azt mondja, Mihály a nagy fejedelem. És győztesen ott maradt a perzsa királyoknál. Tehát mit lehet elérni az ilyen küzdő imádsággal? Isten népért, vagy egy emberért? Azt lehet elérni, hogy Mihály a nagy fejedelem személyesen avatkozik be a küzdelembe, és Sátánt és a seregét meghátrálásra bírja. Hatalmas ígéretek ezek? Testvéreim, tudunk-e mi Isten művéért, vagy egyes emberekért ilyen imaküzdelmet folytatni? Ez egy nagyon komoly kérdés. Szeretném idézni, tehát a bizonyságtételek első kötetéből említettem, hogy innét olvasok a Sátán hatalma című fejezetből. Olvasom a 323. oldalról. Itt szó szerint a spiritizmus áldozatairól ír, de utána figyelj meg, nem csak a spiritizmus áldozatairól van szó, bárkiről, bármilyen módon valaki Sátán hatalmába kerül, hogy időről időre sátáni megszálltság keríti a hatalmába. Azokra ez mind érvényes, amit itt ír. De némely szegény lélek, akiket megbűvölt a spiritizmus tanítóinak ékes szólása, és akik behódoltak hatásának, később jöttek rá szörnyű jellegére, elvetnék és menekülnének tőle, de nem tudnak. Sátán hatalmában tartja, és nem hajlandó szabadon bocsátani őket. Tudja, hogy ami különleges ellenőrzése alatt állnak, elvitathatatlanul az övéi, de ha egyszer kiszabadítják magukat hatalmából, soha többé rá nem veszi őket, hogy higgyenek a spiritizmusban, és ennyire közvetlen ellenőrzése alá helyezzék magukat. Most figyeljünk! Az egyetlen mód, amellyel az ilyen szegény lelkek legyőzhetik Sátánt, ha felismerik a különbséget a tiszta Biblia igazság és a kitalálások között. Mikor elismerik az igazság követelményeit, olyan helyre állnak, ahol segíteni lehet rajtuk. Most különösen figyeljünk, kérlelniük kellene azokat, akik mélyen vallásos életet élnek, és akik hisznek Isten ígéreteiben, hogy könyörögjenek értük a hatalmas szabadítóhoz. Testvérem, vannak ilyen keresztények, akik szegény démonok fogságában lévő lelkek megkérhetnek. Azt mondja, olyanokat, akik mélyen vallásos életért élnek, és akik hisznek Isten ígéretében, könyörögjenek értük a hatalmas szabadítóhoz. Így folytatja, küzdelmük késhegyig menő lesz. Sátán utánpótlást küld az ezeket a személyeket ellenőrző gonosz angyaloknak, de ha Sátán szentjei mély alázattal bőjtölnek és imádkoznak, könyörgésük diadalmaskodni fog. Isten szent angyalokat fog megbízni, hogy álljanak ellene Sátánnak, és ők majd visszaverik az ördögöt, megtörik a nyomorultakon gyakorolt hatalmát. És utána idézi Jézus szavát, ez a fajta nem űzhető ki másképpen, csak imádsággal és könyörgéssel. Bőjtöléssel és könyörgéssel. Nagyon érdekes sorok, nem? De még van folytatása. Azt írja. Láttam a gonosz angyalokat versengni az emberekért, és Isten angyalait, amint ellenük álltak. A küzdelem elkeseredett volt. Gonosz angyalok rontották a levegőt mérgező befolyásukkal, és szorongtak a lelkek körül, hogy elbutítsák értelmüket. A szent angyalok aggódva őrködtek és várták, hogy visszaverjék Sátán seregét. Azonban nem a jó angyalok feladata, hogy akaratuk ellenőrizzék az emberek gondolatait, Ha behódolnak az ellenségnek, és nem feszítik meg erejüket, hogy ellene álljanak, akkor Isten angyalai alig tehetnek többet, de még mindig tesznek valamit, figyeljük meg, alig tehetnek többet, mint hogy megállítsák Sátán seregét, tehát nem előzik, csak megállítják, amíg a veszedelemben forgók nagyobb világosságot nem kapnak, hogy felrázza őket és a mennyhez forduljanak segítségét. Tehát amíg először olvassuk, akkor úgy gondoljuk, hogy az ilyen lelkekért, akik nem állnak ellene, és ezekért nem is kéne könyörögni. De azt mondja, Isten még ilyenkor is tud valamit tenni, azt, hogy csak megállítja Sátán seregét, de a nagy küzdelem szabályai értelmében nem űzi el, és az illetőknek ad olyan késztetést, hogy ők megint könyörögjenek Isten segítségéért. Tehát hogy a nagyobb világ, míg a veszedelemben forgók nagyobb világosságot nem kapjanak, hogy felrázza őket, és a mennyhez forduljanak segítségét. Azután így mondja, ha Sátán látja, hogy az a veszély fenyegeti, hogy valamely ember kisiklik kezéből, akkor a legvégsőkig megfeszíti erejét, hogy megtartsa magának az illetőt. Emlékszünk Jézus példázatára, a gonosz lélek kimegy, aztán kisöpörve, feldíszítve, üresen találja, maga mellé vesz 7 nálánál gonoszabbat. Ennek alapján írja Ellen White, hogy utánpótlást küld gonosz angyalai személyében. Tehát azt mondja, akkor, amikor látja, hogy az a veszély fenyeget, hogy valamely ember kisiklik kezéből, akkor a legvégsőkig megfeszíti erejét, hogy megtartsa magának az illetőt. És mikor valaki rádöbben veszedelmére, és nyomorultan buzgón Jézushoz fordul segítségért, Sátán megijed, hogy elveszíti őt, és tartalék erőt hív angyalai közül, hogy körülvegyék a szegény lelket, és megint figyeljünk, és a sötétség falát alkossák körülötte, hogy a menny világossága el ne jusson hozzá. Micsoda küzdelem ez, micsoda láthatatlan küzdelem. De ha aki veszélyben forog, kitart, és tehetetlenségében Krisztus vérének érdemeire támaszkodik, megváltunk, meghallja a hit buzgó imáját, és erejükben kiváló angyal tartalékokat küzd megmentésére. Sátán képtelen elviselni, ha hatalmas ellenfeléhez könyörögnek, mert fél és remek Krisztus ereje és fensége előtt. A buzgó ima hallatára Sátán egész serege ereszked. Több és több gonosz angyal sereget hív, hogy elérje célját. Amikor azonban korlátlan hatalmú angyalok jönnek a menny fegyverzetével, az aléldozó üldözött lélek segítségére, Sátán és serege visszavonul, mert jól tudja, hogy elveszítették a csatát. Eddig olvasom csak. Megkérdezem, elég megdöbbentő leírás ez? Sokszor kellene nekünk imaküzdelmet folytatni emberekért, Isten művéért, komolyan úgy, ahogy Dániel cselekedte. Ezt is Ellen White írja, hogy a legnagyobb győzelmek Isten fogadó termében születnek, amikor emberek kitartóan könyörögnek Isten segítségért és áldásáért. Tulajdonképpen imaküzdelemről szól a hamis píró és az özvegyasszony példázata is, nem? Hogy ugyanabban a dologban mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, és kitartani addig, amíg a szabadulás be nem következik. És utoljára, kicsit túlléptem az időt, utoljára még egyetlen dologról szeretnék szólni, hogy van, amikor nem külön-külön vannak ezek az esetek, hanem összekapcsolódnak. Van az az eset, amikor az ember könyörög Isten áldásáért, de érzi, hogy ennek akadálya lehet. Amikor összekapcsolódik a dolog, érzi az ember, hogy teljes megigazulást kell nyernie Isten előtt, és tiszta szívet, hogy Isten azt a nagy dolgot, azt a nagy kérést, amit tőle kér, meghallgathassa. Vagy úgy érzi az ember, hogy Istennek le kell perelnie lelke perét, valami múltbeli hiba miatt teljesen, neki most ebben a megpróbáltatásban kitartó hűséges hitet kell tanúsítani, hogy az Isten felmenthesse őt, és áldást adhasson. Tehát ezek mind együtt jelentkeznek sokszor. Szeretnék erre is egy példát mondani, és idézném, ez pedig ez a bizonyos 7 per A kötet, az Ellen White magyarázatai a ki nem adott kéziratokban az egyes bibliai igehelyekhez, a Te igéd igazság címen jelent meg nálunk. És ebből szeretném olvasni azt a részt, ahol Illés ima küzdelméről van szó. A Kármel hegyén Illés ugye 7-szer imádkozott, ez valódi ima küzdelem volt, és óriási volt a tét, hogy megjöjjön az eső a 3,5 évi szárazság után, és Isten kifejezze azt, hogy megbocsátott Izraelnek, amely végül elismerte, hogy az Úr az Isten. Óriási dolog volt. Ugye erről mondja az ige, hogy hozzánk hasonló ember volt, imádsággal kérte, és nem volt eső 3,5 évig, és újra imádsággal kérte, és az Úr esőt adott. Hadd olvassam, hogy miért kellett Illésnek 7-szer imádkozni, sokszor olyan titokzatos a szemünk előtt, és jött a válasz, hogy nincsen semmi, és újra imádkozni, és újra imádkozni. Így olvasom. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére álhatatosan megismételte kérését. 7-szer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Nagyon megdöbbentő ez a mondat, nem? Mi nem 6-szor hagyjuk abba, hanem sokszor először, másodszor. És azt mondja Illésről, ha 6-szor abba hagyta volna, imádsága nem talált volna meghallgatásra. Ki kellett tartani az ima küzdelemben? Olvasom tovább. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. Tehát nem azért várakozunk, mert nem hallja, vagy nem együtt érez, vagy nem szeret. Ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Csodálatos mondat. Ha próbára tesszük szavát, ígéretét, abba belekapaszkodunk, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Emlékszünk, hányszor mondta embereknek, legyen néked a te hited szerint, a te hited megtartott téged, mert az Úr a bizalmat megszégyenülni nem hagyja. Azt mondja, aki hisz benne, meg nem szégyenül. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Most jön a magyarázat, hogy miért kell sokszor várni. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vélnénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Döbbenetes sorok, nem? De Isten ami javunkra nem hallgat meg, mikor első ízben kérjük, hanem késztet arra, hogy szívünket megvizsgáljuk, hogy céljaink teljesen az ő céljaival fonódjanak egybe, hogy kockázat nélkül megállhasson, hogy a dicsőséget nekiadjuk, és ne úgy gondolkozzunk, hogy ez nekünk járt, és mi ezt érdem szerint, vagy természetes jogon megkaptuk. Olvasom tovább. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonítaná többé magának a dicsőséget. Milyen nagy próféta volt Illés, de milyen érzékeny dolog ez, hogy minden dicsőséget Istennek adni. Még Illésnek is 7-szer kellett imádkozni, míg eljutott oda, olyan lelki állapotba került, hogy nem tulajdonítaná többé magának dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Azután így olvasta tovább. Olvasom tovább. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, és 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. A próféta mégsem adta föl csüggetten. Most figyeljük, mit csinált, míg 6-szor imádkozott? Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, ő a próféta, Isten szent embere is. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságába megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ímé kicsinke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Nem csodálatos dolog ez? mikor elért oda, hogy ő semmi, és az Isten minden, mikor a szíve egészen megtisztult, mikor a céljai egészen összefonultak Istennel, mikor a leghalványabb veszély sem volt már, hogy magának tulajdonítja a dicsőséget, hogy az ő szavára tűzlött le, ő megnyerte ezt a csatát, ő utána az ő imájára eső jött le. Minden ember sebezhető, Illés is hozzánk hasonló természetű volt. Mikor eljutott oda, hogy magát semminek tartja, és Isten minden, mikor a szíve egészen tiszta volt, mikor egészen mélyen megalázkodott Istenet, akkor megjött a felelet. Tehát testvérem, látjuk, hogy miért kell kitartani a küzdőimában. Hogy a szívünk megtisztuljon, és Isten kockázat nélkül megállhasson. És mikor elnyerjük az ő különleges segítséget és közbeavatkozását, azért egyedül Istennek adjuk a dicsőséget. Tehát, ha lezárjuk ezt a témát, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mit fejez ki a küzdőima? Ezt a hitvallást, a te kegyelmed jobb az életnél. Mikor az ember azt mondja, hogy semmire nincs olyan szükségem, és ezen múlik számomra minden, az élet, az üdvösség, és én el nem bocsátom Istent, míg meg nem áld, az ő ígéreteibe kapaszkodok, az ő ígéreteire appellálok, mert nekem szükségem van, az életnél is nagyobb szükségem van az ő kegyelmére. Ezt fejezi ki a küzdő imádság. És emlékezzünk arra, hogy mit olvasunk a Tapasztalatok és Látomások című könyv Rostálás című fejezetében, hogy kik készülnek el a késő esőre. Csak azok, akik megtanulnak imában küzdeni Istennel. Aztán emlékszünk arra is, hogy mit ír szintén ellenvájt, hogy gonosz angyalok tolongtak körülöttük, és csak néha derítette föl arcukat Isten világossága. Tehát Sátán minden megpróbálta sötétséggel nyomni őket, a mérgező leheletét árasztani rájuk, de akik kitartottak, akkor azok végül teljes vértezetben álltak, és kiáradt rájuk a késői eső. Ezért mi is érezzük azt, hogy itt az idő megtanulni a küzdő imádságot, és ezáltal kimondhatatlan lelki áldásokat nyerünk. Akkor tartozunk ahhoz a néphez, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, ha nézünk a hit fejedelmére Jézusra, és mi is megtanulunk imában küzdeni, úgy, ahogy ő küzdött. Sőt, ahogy a még hozzánk hasonló természetű emberek is küzdöttek, és győzelmeket nyertek ima által. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Nem tudom, ti hogy érzitek magatokat mindezek után. Hadd mondjam el, én rögtön az én benyomásomat részben nagyon örülök, hogy megértettem az ima küzdelem lényegét, másrészt meg nagyon is szégyellem magam, hogy csak most értettem meg. Már évtizedek vannak a hátam mögött, amit úgy vértem, hogy keresztényként értem le, és most értettem meg azt, hogy nem Istennel küzdünk, ha ima küzdelemről van szó. Isten küzd érettünk. És igazából a legnagyobb akadály a mi emberi természetünk. És ezt kell leküzdeni. És olyan csodálatos dolog az, hogy milyen mélyre ereszkedett le az Úr Jézus Krisztus. Azért, hogy megérthessen bennünket meg, hogy példát adjon nekünk. Szóval a menny fejedelme fölveszi ezt az emberi természetet, ahol neki is küzdelemre van szüksége. És nyilvánvaló, hogy nem az atyával küzdött, hanem fölvette a mi emberi természetünket. És olyan érdekes ez az ige is, ahogy Zsuzsika felelevenítette, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló természetű, és ima küzdelmet folytatott, és nyugodtan behelyettesíthetjük ide ezt is, hogy Jézus ember volt hozzánk hasonló természetű, és megtanulta az ima küzdelmet, és győzelemre jutott azért, hogy nekünk is megmutassa ezt az utat. Szeretném, hogyha hozzászólnátok. Légy szíves kiállni.
Mindig nagyon érdekelt a küzdőima. Hát én katolikus voltam, és csak 8 éve járok ide, És ugye én magoltam a mi atyánkot, üdvözlégyet, és egyáltalán nagyon ezen tanultam meg szabadon imádkozni, hát még most is csak tanulom. És tényleg így van, hogy ha az ember fáradt, vagy el van keseredve, nagyon nehezen tud hozzáfogni, imádkozni. Csak nem is voltam tudatában, nem is vagyunk talán tudatában annak, hogy ez is egy küzdőim, hogy noszogtatjuk magunkat, mert hát tanuljuk, hogy hát most a legfontosabb, most vagyunk legjobban rászorulva a Jóistennek a kegyelmére, amikor ilyen nehezen fogunk hozzá, mert valami miatt el vagyunk fásulva, vagy tanuljuk, eltávolodunk. És tényleg, hogyha valaki megbetegedik például a családba, vagy nekünk van valami komoly problémánk, akkor valóban átesik, én magam is tapasztaltam, hogy az olyan küzdelem, vagy tényleg rimánkodok szinte a Jóistenhez, és már harmadszor, negyedszerre mondom el, esedezem, hogy minél nyomatékosabb legyen az ima, és akkor kapcsolok, hogy jaj, hát a Jóisten tudja, hogy mi a baj, most mit ismételgetem én magam, és akkor szinte bocsánatot kérek, hogy hát, és minden úgy legyen, ahogy te akarod, imádkozza az ember. És én eddig úgy gondoltam, hogy a küzdőim az egy olyan alkalomszerű, szóval azt nem lehet naponta végigcsinálni, mert a küzdőima, én úgy éreztem, hogy az úgy megviseli az ember szívét. Tehát naponta ebbe bele lehet rokkalni. Igaz, hogy Jákob is végül is, hogyha imának nevezzük a küzdelmét, hát ő is belerokkant. Szóval naponta nem lehet ilyen küzdő imát végezni, mert én úgy érzem, hogy azt nem bírja szinte az ember szíve. Szóval, és akkor talán mindennapivá is válik, vagy eltompul. Szóval ez most a jelenlegi helyzetben nem tudom elképzelni, hogy nap mint nap küzdőim, hanem alkalom szükség esetén, de amikor eljön például a nyomorúságos, a végidő, akkor szinte állandó ima küzdelembe leszünk, és a Jóisten biztos erőt is ad hozzá, és akkor nem fogunk belerokkalni. Most a másik, hogy le van írva Ellen White-nál, hogy ugye addig maradjunk a térdünkön. Hát én nem tudom, én csodálom sokszor a mi hithőseinket, de ha sokáig térdelek, nekem úgy fáj a végén a térdem, hogy már nem tudok odafigyelni az imára. Pedig szőnyeg és összehajtott szövet darabban. Hogy most végül is azt is tanultuk, hogy nem a sok beszéd, meg a sok idő az igazi ima. Mert a bogányok beszélnek sokat. Szóval itt ugye egy kicsikét problémázunk is.
Azt hiszem, hogy egy két félreértés eloszlatására nagyon nagy szükség van. Az egyik az, amikor, ugye, ahogy minden nap vívjunk ilyen küzdelmet, azért beszéltem az esetekről, az alkalmakról, amikor a küzdő imádságról szükség van, de hadd tegyem hozzá, mindegyiknek különböző az életsorsunk. Egyik embernek gyakrabban van szüksége küzdő imát folytatni, egyiknek nagyobb terhei vagy nagyobb felelősségei vannak, a másiknak kevésbé. Erre egyszerűen a Szentlélek elvezet. Jézus a hitfejedelmű naponként vívott ilyen imaküzdelmeket, de ő hihetetlen magasságban van fölöttünk. És mikor kijött onnél, derűs volt és erős volt, és áldást árasztott mindenkire. Tehát, de esetre ne úgy gondoljunk az imaküzdelemre, mint valami komor, sötét dologra, mert az csodálatos áldással fizet, és megkérdezem, Jákob, még ha ugye ez egy egészen különleges eset volt, hogy tulajdonképpen ugye nem az imádságban nyomorodott meg, hanem abban, hogy egy ilyen különleges tapasztalat volt, amit ugye Isten személyesen megjelent, és megmutatta, hogy fizikai erővel nem tud győzni, és mennyire Isten oltalmára szorul, de megkérdezem, hogy boldog volt, odaadta volna valamiért azt a tapasztalatot Jákob? Semmiért sem. Ugye amikor azt mondta, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, ezt semmiért nem adta volna oda. Tehát ne valamint valami sötét teherre gondoljunk a küzdő imádságra, hanem ha mi Istennel igazi hitbeli kapcsolatot ápolunk, akkor a szükség idején természetesen jön a késztetés. Maga a Szentlélek késztet rá, csak mi ne álljunk ellen ennek a késztetésnek, és legyen ismeretünk, hitünk, bátorságunk, reményünk a küzdő imádságnak, hogy így mondjam, az útjára lépni. És ez minden alkalommal csodálatos felszabadulással, örömmel és áldással végződik. Ami olyan, hogy utána emlegetni se tudjuk, vagy utána szóba se jöhet az, hogy, hogy küzdelmet álltunk ki, mert az áldás annyira meghaladja ezt. A másik dolog pedig, hogy amit idéztem, maradj térdeid, amik a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed, ez nem időt jelent, és nem a fizikai térdelésen van a hangsúly. Az biztos, hogy amikor az ember egészen alátal akar az Istenhez imádkozni, akkor egyszerűen lelki szükséglet, hogy letérdelve imádkozik. De hát bárcsak rövidebb idő alatt, nem kötelező, hogy hosszú idő alatt, minél hamarabb teljes szívből tudjunk imádkozni, minél hamarabb elnyerjük a bűnbocsánatnak a bizonyosságát. És hát, ahogy még külön valakinek ugye fáj a térde, letérdel, és olyan is van, hogy imádkozunk, felállunk az imádságtól, egy kis idő múlva újra imádkozunk, felállunk, és újra imádkozunk. Tehát, ha az ember lelke nem nyugszik meg, és úgy érzi a küzdő imádságot folytatni kell, feláll, olvas valamit, énekel valamit, újra letérdel. Tehát az ima küzdelem sokszor azt is jelenti, hogy ismételten imádkozunk. És szüneteket tartunk, és ismételten imádkozunk. Emlékszem a 75-ös időkben, amikor azok a nehéz küzdelmek voltak, hányszor vívtunk ilyen ima küzdelmeket, hogy egy valaki valami nehéz helyzetben volt, a többi imádkozott. Imádkoztunk mindannyian, olvastunk valamit, megint imádkoztunk, olvastunk valamit, egy zsoltárt, vagy egy valami részletet, megint imádkoztunk, és így folytattuk. Vagy legutóbb prédikátor értekezleten is igazán úgy örültem a javaslatnak, az egyik prédikátor javasolta, hogy úrvacsora előtt ne úgy legyen, hogy prédikáció, és akkor a prédikáció után ugye a pohárért és a kenyérért való ima, hanem prédikáció helyett mindig egy kis szakaszt olvasott valamit, akkor mindenki leborult, és nagyon sokan imádkoztak. Megint olvastunk, megint nagyon sokan imádkoztak. Szóval így igyekeztünk felkészülni az íróvacsorára, és csodálatos áldás is volt rajta. Tehát ima küzdelmet nem csak egyénileg lehet folytatni, de csoportosan is, és ezt tehetjük úgy, hogy úgy, mint ahogy annak idején Áron is úr, hogy tartották Mózes kezét, amíg a csata el nem dőlt. Tehát lehet az, hogy többen tartunk ki, és újra és újra imádkozunk, és mindaddig, még ahogy az ige mondja, hogy ne hagyjatok nyugtot az Úrnak, még újra fel nem virul Jeruzsálem szabadulása. Tehát nagyon sokféle ima cél lehet, amiért mi álhatatosan könyörgünk a Jóistennek.
Ha megengeditek, azért én egy másik oldalról is szeretném, legalábbis a saját életembe egy belevilágított most Isten igéje, ezt a kérdést megközelíteni, hogy naponként ima küzdelmet folytatni. Én most döbbentem rá arra, hogy miért volt olyan sok kudarc az életemben, mert az én emberi természetem az naponként ellenkezik az Istennel. És minden nap előjön egy olyan helyzet, hogy vagy felszínes keresztény életet élve azt mondom, hogy hát idáig lehet csak eljutni, vagy pedig megküzdök, és alárendelem az én akaratomat az Isten vezetésének, és teljesen átadom az életemet, és hogyha én azt fogom kijelenteni ezek után, hogy majd csak alkalomszerűen néha, amikor indítást érzek, akkor fogok ima küzdelmet folytatni, akkor még nagyon sokszor le fog győzni engem Sátán, legalábbis valahogy úgy rögződött bennem az elhangzottaknak a megértése. Úgyhogy én most nem akarok nyilvános fogadalmat tenni, de szeretném elmondani előttetek, hogy egy kicsit komolyabban fogom venni ezt az imádságot, a küzdő imádságot.
Köszönöm. Még valamit szeretnék világossá tenni, hogy van, amikor, ugye most, ahogy elhangzott a kedves testvérünk kérdésre, úgy éreztem, hogy ilyen egészen súlyos ima küzdelmekre utal, ugye, amikor szinte vériktusakodik az ember a bűn ellen, vagy mondom, ilyen igazi nagy küzdelem zajlik. Ez van alkalmanként, de úgy küzdeni a küzdő imádsággal, hogy úgy menjünk ki már egy napot megkezdeni, vagy úgy menjünk egy feladatra, hogy előbb elnyertsük a Jóistennél a megigazulást és a Szentlélek közösségét, és addig kitartottunk, ezt bizony naponta nagyon helyes tenni. Tehát az egészen súlyos kiélezett ima küzdelmek időnként vannak az életünkben. De az a helyes, ha azért, hogy Isten belünk legyen, és hogy elnyerjük a Szent Lelket, és az igazi alázat és tiszta szív magatartásában legyünk, azért naponta megküzdünk.
Én nem csak a bűn elleni ima küzdelem, hanem én egy ismerősünk nagyon beteg, halálos beteg, vagy nagyon súlyos lelkiállapotba került. Azt is, ha megértjük, akkor az is egy ilyen zaklatott ima küzdelemet von maga után.
Nem mondjuk, hogy zaklatott, mert az mindig a
igen,
negatív
érzés. Biztos átcsúszok ilyenkor érzésbe, és ezzel akkor igen. És még akkor egyúttal kérdeznék valamit.
Igen.
Ez az első eset, hogy én bátorkodom kérdezni, még sosem voltam kint. Az egyik az, hogy én, mint katolikus, azt tapasztaltam egy párszor, hát volt katolikus, ugye most már nem vagyok az, hogy átestem abba a hibába, ugye régen a mi atyánk üdvözlét, stb. Ma mondtam, ugye monoton, vagy hogy mondjam, hogy belestem abba a hibába, hogy nem tudok szépen változatosan imádkozni, mindig van, amikor nagyon jól sikerül, de van, amikor ugyanazt mondom, és ez zavar, hogy hát én ugyanazt a szöveget mondom, ennyi erővel, akárcsak a mi atyánk üdvözlét, hogy most erről hogy szokjak le, vagy, mert hát nem mindig jut mindig újabb eszembe, és ez már olyan nem változatos, és unalmassá válik, nem tudom, na, ez az egyik. A másik pedig éléshez visszatérve. Hát elnézést kérek, hogyha butaságot mondok, de már régebben is gondolkodtam rajta, hogy ugye Ellen White-nál olvassuk ezt. Ha hatszor imádkozott volna, akkor nem történt volna meg a csoda, hogy jön az eső. De hát ez egy borzasztó dolog lett volna, másképp folytatódik a történelem, hiszen akkor hazugságban marad élés a jó Istennel együtt. Mert ő esőt ígért. Szóval nem fér a fejembe, hogy az a kis pici hetedik kérés, hát ezek szerint nem pici, hogyha a tényleg most valahogy, ő már úgy érzi, hát szóval nem tudom. Mert jó, ott látszott a felhő, de az életben nem mindig látszik, hogy jön az a kis felhő. Hogy honnan tudja az ember, hogy mennyi az elég a kitartásba.
Igazán nagyon jó, hogy ilyen őszintén tette föl a testvérünk a kérdéseket. Akartál rá válaszolni? Tessék? Jó. Tehát először is, amit mondod, hogy kerüljük ki azt, hogy ugyanúgy azokkal a szavakkal. Azt mondom, hogy ahogy olvassuk az ígét, és ha tényleg kérjük is a Jóistent, hogy buzdítsa föl bennünk azt a vágyat, hogy mint a szarvas a folyóvizekre úgy kívánkozik hozzád az én lelkem. Ahogy újabb és újabb ihletet merítünk az ige olvasásából, az formálni fogja az imádságainkat. Ne felejtsük, hogy nem nekünk kell az imádságot kitalálni, mert az új szövetség tele van azzal, hogy a lélek, imádkozván a lélek által. Biblia azt mondja, az a legtökéletesebb imádság, amit az Isten lelke ihlet. És azt mondja, hogy amit kérni kellene, mi nem tudjuk, de a lélek segítségével van a mi erőtelenségünknek, és szavakat ad az ajkunkra. Szóval én azt tanácsolom néked, hogy szabadulj meg attól a gondolattól, hogy nekem kell imádkozni, talán egy ilyen görcsé is válhat, és nekem szépen imádkozni, hanem azt mondd, hogy csak őszintén állj meg, mint egy kisgyermek a jó Isten előtt, és nem baj, ha töredezetten szól az ember, csak azt mondd, hogy Istenem, el akarok jutni a te színed el, és mondd azt, hogy taníts engem imádkozni, és azt tesz lelked, és lehessen engem imádkozni, és a jó Isten meg fogja adni. Hiszen a tanítványok is kérték, hogy taníts minket imádkozni. És szóval ne arra töreked, hogy így mondjam, te produkálj egy szép új változatos imádságot, hanem kérd, hogy a Szentlélek segítsen néked. Hivatkozz erre az ígéretre, hogy Uram, te mondtad, hogy amint kérni kellene, mi magunktól nem tudjuk. De maga a lélek jön segítségére, ami erőtelenségnek, jó is segítségére. És egyszer csak fogod érezni, hogy a nagy felszabadultsággal a Jóisten adja azokat a gondolatokat, kéréseket, megnyugvást, összekapcsolódást a Jóistennel. Azután a másik dolog pedig, ami illéssel kapcsolatban elhangzott, itt azt mondhatjuk, hogy igen, így írja Ellen White, és nagyon, ezt tanúskodik az egész Szentírás, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádságra nélkül nem történnének. Olyan érdekes jelenet, mikor egyszer elment a haldokló Elizeus prófétát Izrael királya meglátogatni. És egy jelképes cselekedetre bíztatta őt a próféta, hogy ha kinyitotta az ablakot, ugye a szíriaiak felé, ugye, lőjön. És akkor azt mondta, az úrnak győzelmes nyila ez a szíria beliek ellen. Aztán azt mondta, hogy lőj a földbe. És ugye ez az Isten prófétának az utasításról, és elkezdett, lőtt egy pászt, azt abba hagyta. És akkor azt mondta neki a próféta, most ennyiszer vered meg az izraelitákat, pedig többször is megverhetted volna. Tehát ez is egy ilyen szimbolikus kifejezése annak, hogy ha az ember hitben kitart, akkor olyan győzelmeket, nyeremeket annélkül nem alkotna. Most hogy teljesedett volna az Isten szava? Az Isten nem mondta meg, hogy pontosan mikor ér véget az időszak, azt mondta, hogy nem lesz eső, csak az én beszédem szerint, mondta Illés. Ha most akkor aznap nem jött volna meg az eső, lehet, hogy az Úr akkor késztette volna Illést egy újabb imára, vagy más módon. Én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy a Jóistennek a megváltási tervét ne úgy képzeljek el, hogy az egy merev terv, és akkor ahhoz hozzászabja az embereket, hanem tulajdonképpen valami csodálatos türelemmel és bölcsességgel viszi előre Isten az ő tervét, mert állandóan számol az emberi hűtlenséggel, hogy így mondjam, állandóan alkalmazkodik az emberi hitetlenséghez és hűtlenséghez, és neki mindig megvannak az elsődleges, legjobb, legszebb tervei, és az lenne a legjobb, ha teljesedik, de ha az emberi szövetséges, álhatatlan, hűtlen, gyenge a hite, akkor Istennek van egyes számú, kettes számú, négyes számú, ötös számú, és ki tudja, hányadik számú módosított terve, és azt is tudja, hogy ami ott nem valósult meg, azt hogy pótolja másképpen is más által. Szóval ezt mi emberek sokszor csak úgy tudjuk elképzelni, hogy elkészítettem egy tervet, oda teszem a sakfigurákat, odairányítom a dolgokat, de hogy így mondjam, ahogy az Isten az emberekkel bánik, ahogy a megváltási tervet megvalósítja, a szüntelen él, mozog, változik, módosul minden pillanatban, és Isten mégse téveszti el a célt, és mégis azt mondja, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Közben pedig végtelen türelemmel és szeretettel fáradozik az álhatatlan hitetlenségre hajlamos gyenge emberrel. Tehát Isten tervei nem hiúsulnak meg akkor sem. Akkor is az lesz, amit ő gondol el, de soha egyetlen ponton sem erőlteti az emberi szövetségest, és az ember szabad akaratának valóságos súlya van, illetve a szabad választásának helyesebben fogalmazva. Ha kéri, imádságban meg lesz, ha nem kéri, nem lesz meg. Ezzel kapcsolatban szoktam mondani, hogy Sámuel könyvében nagyon érdekes megfigyelni a volnákat. Sámuel könyve második fejezetében figyeljük meg, hogy mit mond az Úr Élinek. Azt mondja, mivel így és így viselkedtél, tudjuk, hogy mi volt a bűne. Aztán meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind a ma jó helyet, amit az Úr cselekedett volna az Izraellel. Lettek volna az Úrnak sokkal szebb és jobb tervei. Azután azt mondta Saulnak, mikor ugye nem várta meg az áldozat bemutatással Sámuelt, azt mondja, bolondul cselekedtél? Az Úr mindörökre megerősítette volna a te királyságodat. Én mindig azt mondom, hogy egy hívő embernek nagyon kell sokat gondolkodni ezzel volnák, hogy ne okozzunk a hitetlenségünkkel, az álhatatlanságunkkal, vallomás és az Istenhez folyamodás, és azt mondja, végül keserű csalódásban ébredt föl, mert az Úr azt mondta, így lehetett volna. De nem így történt, mert ez nem érlelődött be. Tehát érezzük azt, hogy óriási felelőssége van az ima életünknek, a hitünknek, vagy a hitetlenségünknek, a tetteinknek. Igen, a Jóisten tényleg tiszteletbe tartja a szabad választásunkat, és a csodálatos, hogy ki az, aki ilyen szövetségesekkel küzdene, ilyen végtelen türelemmel. Ez megindító. De ugyanakkor ennek valóságos kockázata van, mert el lehet veszíteni, és el lehet veszni. Ugye ezért megrázó az Éli esete, vagy a Saul esete, vagy a gazdag ifjú esete, akiket az Úr kedvelt, akiknek szimpatikus vonásaik voltak, akikért az Úr küzdött, és szóval az Isten végtelen türelmes, de azzal visszaélni nem lehet, mert a saját szívünk megkeményedik, és egyszer csak nem képes többet se a belátásra, se a változásra. Tessék, lehet
folytatni. Igen, 2 hónappal ezelőtt körülbelül hallottam egy ige szolgálatot, nagyon kemény kifejezéseket használt a prédikátor, az imádságról volt szó az ige hirdetésben, és azt mondta, hogy sokszor ami imádságunk nem több a mantrázásnál. Azért tartom nagyon értékesnek ezt a felolvasást, amit a 7 perákötetből olvasott Zsuzsika Illés profétáról, mert ez megvilágítja, hogy Illés nem mantrázott, szóval nem ugyanazokat a szavakat elmondta most 5-6-7-szer, és addig mondjuk, amíg az Istent rá nem bírjuk az ima meghallgatásra, hanem ő benne történt a változás, tehát önvizsgálatot tartott, és nyilvánvaló akkor a megfogalmazás, az imádság megfogalmazása is megváltozott, ahogy bevilágított az Isten igéje, vagy az Isten szent lelke az ő életébe, hogy eltávolítsa az akadályokat, az ima meghallgatásnak az akadályait. Stuber testvér, légy szíves, akkor gyere ki.
Hadd igyezzem meg, hogy nagyon részletesen és kimerítően elmondott Zsuzsika mindent, ami ezzel kapcsolatos. Még beszélt, hogy próbáltam gondolatokat írni, és többnyire azokat is elmondta. Csak még néhány, ami talán maradt a kis jegyzetpapíromon. Én azt hiszem, hogy ilyen volna tapasztalat mindenki esetében van. Nem is egy, nem is kettő, nem is öt. Lehet, hogy nem súlyosabbak, nagyobbak, egyik nagyobb, másik kevésbé, és majd ha visszapergeti az Úr az életünket, akkor meg fogja mutatni, hogy ez is másként történt volna, az is másként történt volna. Lehetnek sorsdöntő jellegűek, amelyek az örökkévalóság szempontjából is eldönthetik, akár pozitív, vagy akár negatív, vagy súlyosabb kihatások és következmények. Ki biztos abban, hogy őt mindig mindenben az Úr úgy vezette, hogy nincs semmi olyan, hogyha minden csak jól alakult, vagy azért az is jó, hogy Istennek nem csak egyféle terv van egy emberrel. Ellen White-tal se biztos, hogy csak az volt a terv, hogy maradjon végig Amerikába, amikor ki kellett menni nem saját szabad választásával Ausztráliába, akkor az Úrnak, ha úgy tetszik, életbe lépett a kettes számú terv, vagy nem tudom, hanyas számú terv, és ez az Úr nagy kegyelme és irgalma, hogy nem úgy volt neked, ez kell, és ha más nem, akkor már biztos, hogy megszűntél az enyém lenni. Most elsőnek megjegyeztem azt, hogy Jézus ima élete példa és küzdelme számunkra, de mi soha nem leszünk Jézusok. Ezt azért mondom így, mert volt olyan gyülekezeti tagom, aki azt hitte, hogy ha ő nagyon sokat fog imádkozni, és egész éjszakát is imádkozott, ugye nem hívő volt a félre, kiment a fürdőszobába, ott a fürdőkád mellett, hát összeesésig imádkozott. Nem lett belőle soha próféta, és nem is lesz belőle próféta. Egyszer ilyen extrém helyzetbe került, másszor olyan extrém helyzetbe került. Tehát a Jézus küldetését senki emberfia fel nem éri, látnunk kell azért az arányokat. Tanulságaiban hatalmas példa, és ez a legfőbb dolog, hogy ezt megértsük. Aztán valaki említette, és ez teljesen igaz, az imádsághoz nagyon komoly idegerő is kell. Tudok olyat, aki addig imádkozott, még elájult. Hát vajon az Úr azt akar, hogy addig imádkozzon, hogy elájuljon? Nyilvánvalóan nem erről van szó. És viszont éppen, amit Zsuzsik említett abban a nagy küzdelem szakaszban, hogy minden erejét a végségig megfeszítve, azért ezt is ismerni lehet, és ismerni is kell, bizonyos esetekben szükség van arra, hogy minden erőnket a végségig megfeszítve keressük Istent. Aztán lehet ilyet hallani, hogy addig imádkozom, míg az Úr meg nem hallgat. Ez például nem küzdő imádság, hogy kikönyörgöm az Úrtól, a küzdő imádság nyilvánvalóan nem ilyen. Aztán még ahhoz egy gondolatot, hogy kik fognak kapaszkodni rendíthetlen hittel Isten ígéretébe, akkor midőn a csüggedés olyan hullámai sepernek végig a könyörgő lelkén, amelyet emberi nyelv ki sem fejezhet. Említés történt arra, hogy Jézus összefüggésében, hogy ismerte atya szeretetét és jellemét, és lassan-lassan. Kik fognak kapaszkodni? Ez nem fog megszületni pillanat alatt azok, akik életükben úgy lélek közelből sokat tapasztalták az Isten lényét, jellemét, és az a sok-sok emléké bennük ott újra meg újra megjelenik, és ha minden látszat ellenére is, hogy elhangzott, akkor is bíznak abban, hogy nem lehet, hogy Isten elhagyta őket. Tehát ezt az évek gyakorlata és Istennel szerzett ima és egyéb tapasztalatok által nyerhetjük meg ezt a gondolkodást, ezt a lelket, hogy ilyen kitartással tudjunk akkor is támaszkodni rá. Aztán ugye Jákobról történt említés, az ima és küzdelméről, hit küzdelméről, ima küzdelméről. Biztos, hogy Isten nem csak akkor bocsátott meg Jákobnak, hallhattuk, és ezt hiszen emlékezünk, milyen bánattal indult el a hosszú útra, és nem is azonnal indult, kellett menekülnie, apja is elbocsátotta áldásával, de milyen bánattal ment el, és az Úr megbocsátott neki, hiszen már amikor lefeküdt az első este, vagy ki tudja, hogy nem első este volt, már akkor Isten megjelent neki, és élete leghatalmasabb tapasztalatát nyerte. Bemutatkozott az Úr, és azt mondta, hogy veled leszek, megőrizlek, és visszahozlak. Mit jelenthetett ez a hazátlan idegenben lévő embernek, aki annyi mindenben tapasztalta a bűne következményét? És az is a bűnének egy rendkívüli következménye volt, amikor jött vissza, és átérezte azt a mérhetetlen felelősséget, hogy mi fog történni, és mindez miért? Azért, mert akkor azt cselekedte. És kétségtelen tény, hogy ilyen esetekben megjelennek azok. A korábbi tapasztalatok ellenére is, mert a sátán ott van, és kísérti az embert, hogy tényleg megbocsátott-e az Úr, és ezért vívta ezt a nagy küzdelmet. Aztán az Úr Mózesnek is megbocsátott. Következménye mégis az lett, hogy nem mehetett be Kánaánba. Dávidnak is megbocsátott. Azonnal azt mondta Nátan, hogy megbocsátott az Úr, mégis azért ez, meg ez lesz a következménye. Vannak ilyen dolgok is, tehát az imádság ez azért olyan dolog, amiben mindent nem tudunk, és nem tudunk mindent megmagyarázni. A sokféle tapasztalatot a Szentírásból, Jézus életéből, a régi hithősök életéből, a magunk életéből el tudunk mondani, de azért mindent pontosan én azt hiszem, hogy nem ismerünk. Mert azért van ilyen kijelentés is, hogy még ki sem mondunk dolgokat, azt mondja az Úr, én már meghallgattam. Ugye? Talán valamelyik kis profétánál hangzik el. Máskor viszont évekig imádkozunk dolgokért, és hol a meghallgatás? Vagy talán másoknak is van ilyen tapasztalatuk, hogy sokszor az élet kis dolgaiban olyan kézzel foghatóan érezzük az Úr támogatását, ottlétét, segítségét. Egy-egy nagy dologban viszont kérdésünk van, hogy Uram, akkor, vagy ekkor, vagy ebben valakban miért? És kérdést tennénk fel az Úrnak, hogy miért történt másként. És azt is meg kell látnunk, éppen nemrég valakivel beszélgettem, egy értelmiségi fiatallal, aki úgy érvelt, hogy de hát hogy imádkoztak anyám is, szüleim is, nagyszüleim is, mégsem. Aztán elmondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, és vagy így történik, vagy úgy történik, azzal elrendezzük a dolgot. És azt kellett mondjam, hogy az Úr elégséges tapasztalatot ad önmagával a hívő életben is, és az ima életben is. De nem veszel mindent a kételkedés útjából. Tehát bőséges tapasztalatod ad az ima meghallgatásban is, a hívő élet sok-sokféle területén, de ismétlen, nem veszel mindent a kételkedés útjából. Azért ez nem olyan, hogy kétszer kettő az mindig négy, és mindig abszolút pontosan négy, hogy imádkozom, és azt megmesz. Nem. Vannak olyan kérdések, amelyekre itt a Földön azért nem biztos, hogy mindenbe választ kapunk, de bőséges tapasztalatot nyerhetünk az Úrtól, hogy ő ott van, a helyén van, és ha mégsem úgy történik, merjük rábízni a dolgokat, hogy legyen meg az ő akarata is. Még egy kérdés itt Illéssel összefüggésben. Én úgy hiszem, hogy nem az volt a lényeg, hogy Illés hétszer imádkozzon, hanem az, amit Zsuzsika végigvezetett, azt követően. Mert hányszor kellett imádkozni, és milyen hosszan a Kármel hegyén, hogy tűzszen alá az égből. Nem, az összes baálpapok egész nap ugráltak, vagdalták magukat, profétáltak, könyörögtek, és nem volt semmi. És ha úgy tetszik, ha most a természetes történéseket nézzük, mi a könnyebb, esőnek esni, ami általános jellegű dolog, vagy pedig, hogy tűzszálljon alá az égből, és megemészte még az oltárt is. Nos, odalépett az estél áldozat idején, és így imádkozott, hogy ó, Uram, Izrael Istene, hogy tudja meg az egész nép, hogy a te parancsolatodból cselekszed, és te vagy az, aki visszafordított szívüket, és tűzszállt alá az égből. Ez volt a Kármel hegyi esemény. Aztán ne gondoljuk, hogy Az emberi lélek akármilyen erős is volt, egy illés nem támadható, el is hangzott. Illésnek ott ki kellett vívni, meg kellett vívni egy harcot. Nos, ez az a harc, amit meg kell vívnunk, és nem kell mindig hosszú ima küzdelmet vívni ahhoz, hogy az a teljes ráhagyatkozás állapota legyen a szívünkben, lelkünkben, az abszolút tőle való függés, máskor viszont nem csak hétszer vagy többször, hanem nagyobb, nagy küzdelmeket kell vívnunk, mert nem vagyunk mindig ugyanabban a lelki helyzetben. Még valamit, hogy gyakran ugyanazokat a szavakat imádkozhatjuk-e? Hát Dániel háromszor elkönyörögte könyörgését. Mindig valami újat kitalált. Az bennünket legfeljebb úgy zavarhat, hogy monotonná válik és megszokottá. De tudok-e figyelni ugyanakkor Istenre? Tudok-e egyszerű hittel még azokat a tényeket, vagy nem imádkozzuk el naponta, soroljuk mondjuk apánkért, anyánkért, gyerekeinkért, gyülekezeteinkért, sok-sok testvérért, bajba levőjét? Hát akkor nem találunk ki új szavakat, de hittel elkönyörgöm az Úrnak, és rábízom. Ezeket találtam gondolatként.
Még valamit említhetnék még egy gyűlöletre. Csak hogy még az, hogy még kiegészítésül, hogy félre ne értse egyikünk sem, hogy ugye Stubel testvér is nyilván így értette, hogy kitartunk imádságban, hogy meghallgatást találunk. Természetesen hozzátéve, hogy az Úr akarata szerint. De ugye Jézus maga mondta, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és az a Bibliában mindig a bizonytalanságot akarja eloszlatni bennünk, és azt mondja, hittel imádkozzunk, mert azt mondja, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek. Máshol azt mondja, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Csak természetesen, ha a lélek által imádkozunk, akkor meg az eleve az egész küzdőimádság feltételezi, hogy nem valamilyen önző emberi akaratot, vagy bizonytalan dolgot, vagy magunk elképzelését, vagy akaratát erőltetjük, hanem valami Isten szíve szerinti dolgot. Most, ha valaki más valakiért imádkozunk, akkor például nem lehetünk biztosak abban, ugye nem mondhatjuk, hogy Uram, ad nekem ennek vagy annak a megtérését, de ugyanakkor mi teljes együttérzéssel imádkozunk, mert tudjuk, hogy ez az Isten akarata, és a Jóisten mindenképpen meghallgat, ha nem úgy, hogy azt megkapjuk, akkor úgy, hogy megvilágítja azt a dolgot, akkor úgy, hogy nekünk megnyugvást ad. Ez az, amikor Pál apostol írja, hogy ő háromszor könyörgött, hogy a Jóisten távolítsa el tőle, hogy a tövis adatott a testembe egy betegséget. Jóisten ezt nem látta jónak megadni, de nem azt jelenti, hogy nem hallgatta meg az igazságát, hanem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. És ez egy tökéletes kifejezése annak, hogy akkor az ember azt a kegyelmet kapja meg, hogy megnyugodjon benne, hogy ezt Isten valamiért jónak látja meghagyni az életében, és neki mindig kegyelmet és erőt fog adni ennek az elhordozásához. Tehát ilyen értelemben merem azt mondani, hogy minden hittel teljes imádságnak, és minden hittel teljes imaküzdelemnek van meghallgatása. Vagy úgy, hogy történik valami különleges dolog, vagy isteni beavatkozás, de ha az nem történik, az történik, hogy elég lesz nékünk az ő kegyelme. Akkor az Isten megvilágítja a dolgokat, akkor lelki erőt ad. Mindenképpen soha nem hiába való a hittel teljes imádság és az imaküzdelem, és mindig van meghallgatása. Ugye az Úr önkényesen soha nem várakoztat, vagy nem akar minket elbizonyítani, ugye így mondja a hamis bíró is az özvegyasszony példázatában is, hogy ha hosszú tűrő is, megszabadítja őket hamar. Szóval valóságban hamar cselekszik, de addig, amíg azokat a bizonyos lelki célokat ugye el nem éri. És ugye minden esetben Jóisten rávezet, mert ugye Illésnél is az egyik imádság az tényleg egy kiélezett helyzetben az Úr azonnali válasza kellett. Másik meg jellegénél fogva olyan volt, hogy a nagy győzelem, a nagy csúcsra jutás után neki kellett megalázódni, elcsendesedni, és lelkileg felkészülni arra, hogy Isten újabb és újabb áldást adjon.
Azt szeretném kérdezni az imádsággal kapcsolatban, olyan összefüggésben, hogy Isten maga mondta Mózesnek is, meg Jeremiásnak is, hogy ne imádkozz ezért a népért. Tudjuk, hogy inkább egy még buzgóbb imádságra ösztönözte őket. Nos, a kérdés az, hogy Ellen White-nak volt olyan kijelentése, hogy ő kapott valakiről látomást, és mondta a testvérnek vagy testvéreknek, hogy ezért ne imádkozzatok. Mert ezt nem tudom elképzelni, mert ilyen, hogy mondjam, egyénészre, tehát egyénekre szabott látomásokat ő kapott a második kötet szerint, ugye, ahogy le volt írva, de én nem emlékszem, hogy ilyen lett volna, mert azért súlyos ez a kérdés, mert valaki más testvérnőre alkalmazva említette ezt itt a mi körünkben, és ez én nem tudom elhinni, vagy nem tudom elfogadni.
Tehát, ha azért az Úr azt mondja, hogy ne imádkozz a népért, mert én meg nem hallgatom, az Úrnál minden komoly szó, vagy azt mondta az Úr Sámuelnek, hogy ne bánkodj tovább Saulért, mert én megvetettem őt, akkor azért ezt a proféták komolyan vették, mert ha az Úr ezt mondta, akkor az Úr ezt komolyan mondta. Tehát szóval nem így van, hogy ugye az Úr szájából komolytalan szó nem származik, tehát akkor ők ezután nem buzgón imádkoztak, hanem megértették, hogy Isten ugyan végtelenül türelmes, és az ő szeretete el nem fogy, de ezek az emberek a Szentlélek elleni bűn állapotába jutottak, és az Úr tudja, hogy nem lehet változtatni rajta. Az Úr magára hagyta. Ugye? És azt tenném viszont hozzá, hogy ember ilyet nem mondhat ki. Szóval mi nem nyilatkozhatunk senkiről. Mi buzgón imádkozhatunk emberekért, és ha az Úr azt mondja, hogy ne gyötörjük lelkünket, mert akkor majd ő megmondja, hogy ne imádkozz tovább érte. De ezt ember soha nem állapíthatja meg, és soha egyik ember a másikról nem mondhatja. Ez az Istennek a hatáskör, ezt egyedül ő tudja a szíveknek a titkait. És még valami volt a kérdésben, valaki segítsen, amire még ki akartam térni, még valamit mondtál a kérdésben, hogy... De hogy Ellen White, igen. Éppen nagyon érdekes, mert például ő írja azt, hogy nem sokszor kérik, hogy ezért vagy azért a személyért imádkozzék, és azt mondta, amíg Isten jóváhagyását nem kéri, addig nem hajlandó erre. És egy konkrét esetet is feljegyez, amikor nem volt hajlandó egy emberért imádkozni, Isten megmutatta neki, hogy ne imádkozzék érte. Pedig ez az ember nagyon komolyan hívta magához, és kérte, hogy neki egy nagy megkötözöttsége van, és ha a fejtestvérnél imádkoznék érte, biztos megszabadulna. És Isten előzetesen megmutatta Ellen White-nak, hogy ez az ember tényleg ezért a bűnének a legyőzéséért, míg az erdőbe is kiment meg, bőtölt meg, imádkozott, de azt mondta, sohasem teljes szívvel, a szívében sohasem szakított azzal. És ezt olyan sokszor megtette, és azt mondta, hogy ha az Úr adná neki az erőt, ha kérné az erőt, akkor csak a bűnét növelni, mert a bűnéhez ragaszkodik, és ezt a segítséget is ténylegesen visszautasítaná. Ez az egyik legdöbbenetesebb bizonyságtétel, amit valaha olvastam, hogy lehet olyan, hogy valaki még bőtöl is meg imádkozik, hogy Uram, szabadíts meg, de ez az, amiről beszéltünk, hogy nem teljes szívből, két szívűen. És ha az Isten meghallgatná az ilyen imádságot, akkor csak a bűnét növeli, mert a küldött erőt, kegyelmet, áldást is, annak ellenére is azt csinálná, mint Bálám. Hogy az Úr küldi, hogy ellenkezzék a veszedelmes úton, de ő minden akadályt legyőzve csak tovább megy azon. Tehát, és akkor az Úr azt mondta, hogy ne imádkozz érte. Ne imádkozz érte. Hát most ebben a pillanatban nem, hirtelen nem jutottam, azt hiszem a második kötetben. Második kötetben. Azt hiszem, hogy a második kötetben van ez az eset. Ha jól emlékszem, akkor a második kötetben. Igen. Igen.
Én a bűnrendezéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy elhangzott az, hogy Jákob őszintén megbánta a bűnét, és hogy a Jóisten meg is bocsátott neki, de azt mondta Zsuzsika, hogy Jákob bizonyosságot szeretett volna kapni a Jóistentől, hogy ő valóban megbocsátotta. Na most én azt nem értem igazán, hogy most akkor lehetséges olyan, hogy mi is kérjünk a Jóistentől bizonyosságot. Szóval lehet ezt kérni, vagy kell, vagy például hát... Amikor mi úrvacsorát veszünk, akkor mi teljes egészében megtisztulunk. Lehetséges-e az, hogy esetleg utóbb mégis eszünkbe jut valamilyen bűn, amit esetleg nem bántunk meg, hogy akkor az nem volt hiteles az úrvacsora, vagy... Szóval ezt nem egészen értem.
Hogy ha az Úr megbocsátott, az végleges és teljes, és az Úr soha még egyszer meg nem kérdőjelezi. De én arra utaltam, hogy sokszor, bocsánat, hogy így mondom, mi csak bebeszéljük magunknak a bűnbocsánatot, elkönyveljük, ugye a Jóisten háta mögött, de nem megyünk el szemtől színbe az ő szín elé, és nem vesszük el tőle a bűnbocsánatot. Szóval mi jól megtanultuk a dogmatikát, és akkor azt mondjuk, hát én hivatkoztam Krisztus áldozatára, én azt mondtam, hogy bocsáss meg, hát akkor biztosan megbocsátott. Úrvacsorát is vettem úgy, ahogy előírta, de valahogy nem értjük igazán azt, amit a tékozló fiú példázata is mond, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és én szemtől szembe elmondom néki, és én imádságban el akarom nyerni azt a bizonyosságot, hogy ő meghallgatott és elvette az én bűnömet. Ugye ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és Jákob esetében ugye az Úr azonnal kegyelmet hirdetett Jákobnak, de ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ő hitte is biztos, és meg sok mindenben tapasztalta, hogy a Jóisten bele van, de ugye amikor oda került egy annyira megpróbáló helyzetbe, és még mindig a bűnével találkozott, akkor ugye részben Sátán is kísértette ezzel, ugye, hogy vajon megbocsátattak-e az ő bűnei, mert hát lám a tényszerűség mégis azt mutatja, hogy itt vannak a bűnének a következményei, és másrészt maga is vágyakozott arra, hogy vajon most nincs az ő életében semmi, vajon annyira, hogy az Istennek a hatalmas közbelépését elnyerheti. Ugyanezt írja Ellen White, hogy akik a hétcsapás idején élnek, azok elrendezték bűneiket, ha nem rendezték volna el, és nem nyertek volna bocsánatot, nem is tudnák átélni ezt az időszakot, de amikor ott vannak kiszolgáltatva, és úgy tűnik, hogy ha az Isten az égből le nem nyúl, akkor nincs megoldás, akkor ők is újra és újra végig gondolják az életüket, és ők is fohászkodnak a Jóistenhez, hogy Uram, elfogadhatóak vagyunk, mert ha bűneink megbocsátottak, akkor te közbelépsz. Hogyha valami is lenne, ami elválaszt tőled, akkor ebben teljesen biztosak nem lehetünk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy még ha bocsánatot is nyertünk bűneinkre, most tegyük fel, hogy nem felszínesen, nem úgy, hogy elkönyveltük magunknak, hanem komolyan bocsánatot nyertünk bűneinkre. Az ember hiszi, és nem is szabad engedni, hogy Sátán kísértse. Ugye azt írja Ellen White, hogy ha bűneiket megbántátok, hagyjátok is ott a Golgotai keresztövénél. De azért az élet megpróbáló helyzeteiben megjelenik ez úgy, mint egy mély alázat, hogy én nem vagyok méltó az Isten kegyelmére is. És az emberben lehet az, hogy Uram, erősítsd meg a te kegyelmedet, és nyugtasd meg az én lelkemet, és én visszaemlékezem, hogy te megbocsátottál. Szóval ilyen összefüggésben felmerülhet ez a dolog, és Jákob esetében is így merült föl, hogy azt nem szabad kételkednünk abban, hogy amit valóban tiszta szívből megbántunk, és amiben valóban imádságban elnyertük Isten bocsánatát, hogy megbocsátotta. De azt sokszor van okunk megnézni, hogy mi valóban megvallottuk-e az Istennek szemtől szembe, valóban tőle kértünk-e és nyertünk-e bűnbánatot, és felfakadt-e belőlünk az az igazi bűnbánat sírása, amely tisztára mossa a lelket, és elnyertük-e a bűnbocsánatnak azt a csodálatos ajándékát, ami meg is tisztítja a szívet, mert átéltük ugyanazt, mint a tékozló fiú, aminek a nyomán az van, hogy kimondhatatlan az Isten jósága, és meg is halunk annak a bűnnek is. És ezt felvethetjük, mert mondom, sokszor nagyon formálisan és dogmatikusan intézzük el mi a bűnbocsánatot, de nem megyünk el az Isten szín elé, és nem ténylegesen tőle kapjuk meg azt a felszabadító, azt a szívet megtisztító, életet újjáteremtő bűnbocsánatot.
És azért még valamit hadd tegyek hozzá, hogy sokszor nem számolunk valamivel az önváddal, meg a bűnváddal. Én miközben Stuber testvér mondta, meg Zsuzsika mondta Jákobnak az esetét, úgy végig gondoltam, hogy Jákob bizonyára teljes szívvel elhitte azt, hogy az Isten megbocsátott néki, de ebben a kiélezett helyzetben azért csak küzdött a lelkében azzal, hogy én voltam, aki ezt a bűnt elkövettem, és hogyha az Isten engedi a következményeket érvényesülni, akkor méltán engedi, mert hiszen én miattam történt ez, és én miattam fognak ártatlanok szenvedni. Van itt Mózes első könyve 48. fejezetében Jákobnak egy nagyon szép vallomása, amikor azt mondja József megáldásakor, hogy am az angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól. Én szinte csak arra tudok gondolni, hogy akkor tette le teljes valóságában a bűnvádat és az önvádat Jákob, mert hiszen az angyal szabadította meg őt minden gonosztal, és akkor élt át azt a tapasztalatot, amit Dávid szinte majdnem rögtön átért, hogy az Úr is elvette a te bűnödet. Elvette az Úr az ő bűnét, de neki kell lerakni, és teljesen megszabadulni, és elfogadni a bűnbocsánatot az Istentől, és tiszta lélekkel állni meg az Isten szín előtt is, és a többi ember előtt is. Én legalábbis így értettem meg.
Még egy dolgot tisztázunk, hogyha Isten bűnbocsánatot ad, az mindig arra vonatkozik, hogy az utolsó ítéletkor nem fogunk elveszni emiatt. De ez nem zárja ki azt, hogy Isten a saját javunkra engedi áthullámzani rajtunk a bűnünknek a következményeit. Ezt példaként mondom, mit mondott Isten Dávidnak? Amikor ő őszintén összeroppant, és azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Egyértelmű bűnbocsánat hirdetés, elvette a bűnödet, teljesen megbocsátotta, nem fogsz meghalni, tudnélik a második halál. Nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban nem hal meg, hanem nem fogsz a második halállal meghalni. Mi hajlamosak vagyunk elfeledkezni a bűn legvégső következményéről, hogy az utolsó ítéletkor a kárhozatunkat okozza. Ez a bűnnek a végső következménye, és a bűnbocsánat mindig döntően erre vonatkozik. Mi hajlamosak vagyunk olyan emberileg gondolkozni, hogy a bűnbocsánat arra vonatkozik, hogy az Úr nem haragszik, nem vonja meg az áldásait. Ez ilyen tiszta emberi gondolat. A bűnnek a legsúlyosabb következménye, hogy a kárhozatot hozza ránk az utolsó ítéletkor. Ha az Isten megbocsát, akkor azt mondja, hogy ez semmiképpen nem okozza, elvette a bűnünket, nem fogsz meghalni. Ugyanakkor azt mondta, mindazonáltal, mivel alkalmat adtál az Úr ellenségeinek a gyalázásra, és megmondta, hogy bizonyos következményeket át kell élni, bizonyos keserű poharat ki kell innia. De milyen másképp élte már ezt a Dávid, mert az ilyen következményeket az ember már nem Istentől elhagyatottan éli át, hanem úgy, hogy tudja, hogy az Isten megbocsátott, és az Isten vele van, és javára fordítja, és megtisztítja. Ugye Dávid is alázatosan meghajtotta a fejét, mikor Sémei haigálta, és azt mondta, hadd szidalmazzon, az Úr mondta néki, nem felejtette el az ő bűnét, de ugyanakkor mert imádkozni a Jeruzsálemből való meneküléskor, hogy Uram, hiúsítsd meg Kúsai tanácsát, nem úgy érezte magát, vagy bocsánat, Akhitófel tanácsát, ugye is akkor Kúsai jött, hogy az imádság közvetlen meghallgatásaként. Tehát Dávid mert imádkozni, mert nem úgy gondolkozott, hogy na most én itt vagyok a fekete sötétségben, az Úr elhagyott, hanem tudta, hogy az Úr nekem megbocsátott, és ha át is kell élnem ezeket a következményeket, ő ezeken kegyelmesen át fog vezetni, és nem fogok megsemmisülni benne, és az Úr javamra fogja fordítani, és az ő népe javára. És Jákob esete ugyanaz, az Úr megbocsátott, de azért a csalása után őt is megcsalták egy pásztor, meg átélt keserű élményeket, de ha tudta, hogy abban már az Úr vele van, mert az Úr megbocsátott, és az Úr nem hagyta előtt. Tehát ezt azért mondom, hogy nem a megbocsátás hiánya, ha az Úr még következményeken átenged. A megbocsátás az döntően arra vonatkozik, hogy a kárhozat ítélete nem fog sújtani azért a dologért. Én csak innen is elszaladt az idő, de még látom, mindig vannak kérdések, és tényleg gyakorlatias és fontos kérdések. Tehát valóban írja Ellen White, hogy az Úr megbocsátott Péternek, de Péter sose tudott magának megbocsátani. De ezen nem azt kell értenünk, hogy őt valami keserves teher nyomta, mert akkor nem élte volna át a megbocsátást. Amikor az Úr háromszor azt, ugye a háromszori tagadását jóvá tette azzal, hogy szeretsz-e engem, és még azt is mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat, de már még előbb Jézus tekintete, amikor ránézett, ez ő elnyerte a bocsánatot. Ez azt jelenti, hogy mindig, ezt úgy kell csupán értenünk, hogy mindig tudta azt, hogy ő milyen méltatlan, és az Isten mekkora, mennyire kegyelmes, hogy őt apostollá tette. Tehát én ezt a kifejezést nem tartom jónak, hogy magunknak megbocsátani. Ugye ez inkább, bocsánat, nem Ellen White-ot kritizálom, ő is félreérthetetlen ebben az értelemben mondja, de mondjuk, hogy a mindennapi szóhasználatban nem mondjuk ezt, hogy magunknak megbocsátani, az Úr kell, hogy megbocsásson, ellene vétkeztünk, és felebarát is ellene kell, hogy vétkeztünk, és nekünk hinni kell a bűnbocsánatot, nekünk pedig a méltatlanságunkat kell tudni, hogy megkegyelmezett bűnösök vagyunk. Úgy, mint ahogy Pál apostol is mélyen hitte, hogy az Úr neki megbocsátott, de mégis azt mondta, hogy a bűnösök között első vagyok én. És azért életében jó párszor elmondta, hogy háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és ezt tettem, és erre mondja azt Péter apostol, hogy ne legyen az ember vak, rövidlátó, aki elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Tehát amikor ezt, nem tudom, hogy az angol szövegben is pontosan így van-e, de minden esetre az értelme ez, hogy feltétlenül, még ha néha ugye tudjuk, használunk ilyen kicsit kiélezett kifejezést, de azt jelenti, hogy Péter mindig mélyen meghajtotta a fejét, és neki fájt az, hogy ő ezt meg tudta tenni, hogy az ő szeretett mesterét átkozódva esküdözve megtagadta. De nem azt jelenti, hogy nem hitte teljesen a bűnbocsánat, és nem azt jelenti, hogy őt egy nagy teher nyomta. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy mikor megvallottam néked hamisságomat, te elvetted rólam bűneimnek terhét. És ez mindig igaz, és az igazi bűnbocsánatnál leveszi az Úr azt a terhet.